Tisztelt hallgatóság, elnézést a csúszásért, ahhoz képest, hogy az űrsikló indítását néhány hétig halasztgatták, ahhoz képest a tepéknek csak pár percet kellett butolni, szóval nem volt olyan nagy különbség. Éppen ezért rögtön szeretném a figyelmet felhívni még az előadás előtt néhány érdekességre. Az egyik az, hogy ma éjjel indul a Discovery, ugye? Hogy az indul, és a Polaris TV ezt természetesen élőbe közvetíti, hogyha addigra sikerül bebutolni. Jó? Tehát mindenki megnézheti, aztán utána persze hamarosan fölkerül a netre. Éppen úgy, mint állítólag ez a sorozat is fölkerült már a netre, én legalábbis egy ilyen levelet kaptam, hogy ezt a sorozatot is meg lehet találni. Ezek után rá kattintottam, és nem találtam. Hanem a legutolsó 2008 decemberi anyag volt, de természetesen ez hamarosan, hogy kell mondani, megfelelő igeidőbe kerül, és akkor valóban meg lehet találni ennek a sorozatnak az anyagait is a neten. Vagy csak én nem találtam?
Első 6 rész felkerül.
Az utolsó betűt nem hallottam. Nem a hatnak, hanem a felkerül.
Felkerül több.
Igen, akkor miért nem találom?
Sőt, mi több, azon kamionsofőr kedvéért, aki egyébként lelkesen szereti hallgatni az előadás sorozat hangját, a hangváltozatban is.
Ez nagyon jó, csak akkor viszont hova került? Se az archívumból, se a friss anyagból nem lehetett megtalálni.
Huber, multimédia.
A multimédia, tehát nem az archívum és nem a Polaris TV, hanem a multimédia. Szuper, ott kellett akkor megtalálni ezt a sorozatot. És ha valaki az űrsiklót még közvetlenebb módon óhajtja megtekinteni, hát akkor a következő napokban az űrállomás esténként elhúz Budapest felett. Sajnos nem a közvetlen következő napokban, tehát egy-két nap, amíg még nem csatlakozik hozzá űrsikló, és két fénypont lesz, akkor éppen nem látszik. De vasárnaptól kezdve érdemes megnézni, akkor hogy szép nagy fénypont lesz, mert még az űrsikló is hozzá lesz csatlakoztatva. Meg lehet tekinteni a Heavens Evolve Common. Március 15-én 19 óra 16-kor húz el Pest fölött, március 16-án hétfőn 18-10-kor meg 19-42-kor, 17-én kedden 18-35-kor és 20-10-kor és így tovább. Meg lehet még egyszer nézni a Heavens Above Common, kötőjel, Heavens kötőjel Above, és ott benne van, mikor merre kell tekinteni. A felhők eloszlatásáról mindenki maga gondoskodjon. Nagyon szép lesz, az biztos. Így van. Amúgy mit akarunk, érdem már, ez zuhog délután 2 óra óta, itt meg se áztunk. No, tehát mai lesz az utolsó két előadásos este, következő alkalom, akkor már csak egy dologról fogok sokat beszélni. Ma az egyik előadás a Fizika Luffy felszínén címet viseli, a másik pedig az Éter újjászületése, köztük lesz egy kis szünet. Fizika Luffy felszínén ugye mindenki hallott a görbült terekről, görbült téridőkről, sőt, hogyha visszaemlékeznek, akik jártak itt az egyik korábbi előadáson, amikor a gravitációról beszéltem, akkor igyekeztem röviden és matematika nélkül elmondani az általános relativitás elmélet alapgondolatait. És az általános relativitás elméletnek az eredménye az, hogy emberek elkezdtek mindenféle görbült terekről, görbült téridőkről és ilyesmikről beszélni, legfőképpen olyanok beszélnek róla, akik nem értenek hozzá, de vannak olyan szifik, ahol meglepően intelligensen kezelik ezeket a fogalmakat. Az a kérdés merül fel, ugye itt ez az egész sorozat arról szól, hogy a Földön megtanult fizika, megint butolunk. Földön megtanult fizika az, hogyha az égre alkalmazzuk, akkor milyen változásokat kell, hogy elszenvedjen, hogy vajon egy ilyen durva beleavatkozás a világegyetemben, hogy amit eddig simának képzeltünk, az görbült. Az vajon nem változtatja meg a fizikai törvényeket. Hát nyilván a gravitációval kapcsolatos fizikai törvényeket az általános relativitás elmélet alaposan átírta, de az egyéb törvények, ami termodinamika, elektrodinamika, stb., ezek a törvények hogy néznek ki? Egyáltalán miről lehet észrevenni azt, hogyha azt mondjuk, hogy a téridő görbült? Nézzük fel egy kicsit, hogy mit is mondott az általános relativitás elmélet, arról részletesen beszéltem. Mit értünk azon, hogy a tér szerkezete? Hát a tér szerkezetét a bennem mozgó anyagnak a mozgása jelöli ki. A magukra hagyott objektumok, tehát amik lényegben kölcsönhatás nélkül mozognak, azok mennek valamilyen pályán, és jobb hiány ezeket tekintjük egyeneseknek. A hagyományos fizikában az egyenesnek van egy ilyen geometriából szerzett értelme, de ezt, mivel nem, nincs egy eleve adott egyenes vonalzó, hanem pont maguk a testek jelölik ki az egyeneseket, ezt nem mondhatjuk, hogy ahhoz az egyeneshez képest elgörbülnek. Hanem például mivel lehet megkülönböztetni egy ilyen furcsa egyenest egy hagyományos egyenestől? Például, hogyha a földgömbön meghúzzuk a legegyenesebb vonalakat, elindulnak az északi sarkon szögbe, mennek szépen egyenesen, aztán egyszer csak megint találkoznak. Ez az Euklidesz egyenesekkel nem fordul elő, viszont egy görbült felületen vagy görbült térben az egyenesekkel megtörténhet. Tehát ilyen jellegű fogalmakat kell bevetni. Mondtam akkor néhány példát arra, hogy mit érthetünk a tér görbültsége. Például toljunk körbe egy vektort egy görbe mentén, és akkor visszaél, akkor nem az eredeti helyzetébe ér, hanem valahogy elfordult. Ehhez hasonlókat kell csinálni, ezt matematikailag ezt részletesen kidolgozták. Na most, mi köze ennek a gravitációhoz? Ugye, mi lehet az a legegyenesebb, mi a legegyszerűbb dolog? Tessék arra gondolni a hasonlatra, hogy ha a Föld egy görbefelület egy részéről készítünk térképet, az sík térkép, de hogyha ezt a sok kis sík térképet, ami elég jó közelítés az adott résznek, össze akarjuk illeszteni, az nem illik össze egy nagy sík térképét. Tehát például a Földnek egyes tartományára, mondjuk ekkora szobákról készült sík térképből azt a sok milliót legyártva nem áll össze a Földnek a térképe, mert hogy a Föld az gömbölyű. Sok pici sík térkép nem lesz egy nagy sík térkép, mert az egész az nem sík. Ugyanígy a helyi kis laboratóriumok, ugye az a szokásos Einstein-féle zuhanó lift. Ma úgy mondanánk, hogy üljünk fel az űrállomásra, majd a MCL következő generációra biztos bekérezkedik az űrállomásra is, és akkor ott majd elvégezzük a megfelelő fizikai kísérleteket, azt tapasztaljuk, amit Newton az inercia rendszerben mondott, hogy a golyók egyenesen repülnek, megfelelő törvények szerint ütköznek, a fény egyenesen megy, érvényesek a newtoni törvények. És ezt különböző egymáshoz képest másképp mozgó űrhajókban is lehet tapasztalni, ha csak benne az űrhajóban a helyi viszonyokat nézegetjük, tehát lokális méréseket végzünk, akkor minden stimmel, érvényes a megszokott fizika. Ha viszont megnézzük a másik űrhajót, hát az hozzánk képest valami furcsa mozgást végez. És abból nézve meg, mi vagyunk olyanok, akik nem inerci rendszer. Helyileg minden stimmel, mint a Föld érintősíkjai, de amikor összekarom illeszteni a sok kicsit egy nagyjá, akkor nem megy. Sok kicsi inerci rendszerből nem lesz egy nagy inerci rendszer, hogyha ennek a koordinátatengerét meghosszabbítom, akkor ahhoz képest a másik valami furcsa mozgást végez. Ez jelenti azt, hogy a téridő görbült, nem lehet leírni az egészet, az egész végtelen teret lefedő euklideszi jellegű koordináta hálózattal. Helyileg minden stimmel, érvényes a helyi fizika, de az egészet valami bonyolultabb matematikával kell leírni. Na most ezt a bonyolultabb matematikát Riemann már kidolgozta az 1840-es években, pont arra a célra, hogy majd valamikor egy fizikus használni fogja a valódi térnek a leírására, hát annyi a különbség, hogy nem a tér, hanem a téridő leírására kell használni. Riemann elődei voltak, mindenki tudja, Bolyai és Lobachevsky. Most éppen azt szeretném hangsúlyozni, mi a különbség Riemann meg Bolyai Lobachevsky között. Egy egyszerű görbült geometriát már a görögök ismerték, a gömbfelszínnek a geometriáját. Ők ugye még szögfüggvényekkel nem számoltak, de nagyon sok mindent ki tudtak okoskodni a gömbfelületen. Amikor kialakultak a középkor vége felé a szögfüggvény fogalmak, színusz, stb., akkor már föl tudták írni a gömb háromszögtannak a színusz és koszínusz tételeit, egyebek, tehát egészen jól tudtak tájékozódni a gömbben. Csak ezt senki sem tekintette extra matematikának, mert mindenki úgy látta a gömböt, hogy be van ágyazva a környező háromdimenziós euklideszi térbe. És akkor abból a háromdimenzióból következtetek arra, hogy azon belül egy kisebb, helyileg görbülő objektum, egy felület az, hogy viselkedik. És ezen az alapon el lehetett volna képzelni valami olyan felületet, ami nem olyan, mint a gömb, hanem mondjuk ellipszoid, vagy egy nyuszilégömb, ha lett volna akkor nyuszilégömb, annak a felszínén is lehet koordinátahálózatot csinálni, távolságokat mérni, szögeket mérni, meg egyebek. Nyilván jóval bonyolultabb, mint a gömbé, de meg lehetne csinálni. Elsőnek Gauss volt az, aki az 1810-20-as években arra gondolt, hogy a felületeket le lehet írni anélkül is, hogy arra gondolnánk, hogy be van ágyazva egy külső térbe. Tehát, hogyha amit azóta sokszor elmondtak, hogy mi olyan kis bogarak lennénk, akik a felületen mászkálunk, és nem bírjuk elképzelni a harmadik dimenziót, és csak ott húzigáljuk a kis mérő madzagjainkat, szögeket mérünk meg, távolságokat, ezzel is föl tudnánk térképezni a felületet, és rá tudnánk jönni, hogy gömbölyű, vagy sík, vagy dodorodik, vagy homorodik. Tehát a helyi belső mérésekkel lényegében ilyen görbületi mérésekkel, tulajdonképpen olyasmikkel, mint amit mondtam az előbb, hogy körbeviszünk egy nyilat párhuzamosan, és akkor visszaér, akkor nem ért vissza az eredeti helyzetébe, hanem elfordult, és nem azért, mert belebotlottam, hanem mert olyan a geometria, és így tovább. Ilyen jellegű mérésekkel ki tudnánk deríteni ezek a kétdimenziós objektumok is, hogy ha ő felületük az kétdimenziós, de görbült. Anélkül, hogy a harmadik dimenzióról elképzeléseik lenne, és anélkül, hogy eközben a matematika közben, vagy közben méricskének és számolnak, hogy közben használták volna a harmadik dimenzió fogalmát. Mert az egy lazább dolog lenne, hogy ők kétdimenziósak nem bírják elképzelni, de agyukban kitalálják, hogy van egy harmadik dimenzió, és úgy számolnak, és a harmadik dimenzióból következhetnek vissza az ő felületük görbültségre. Nem, nem kell hozzá a harmadik dimenzió fogalma, pusztán a kétdimenziós méréseikkel ki tudják okoskodni, hogy ez hogy görbül, hogy nem görbül. Ez Gauss megcsinálta, részletesen kidolgozta matematikailag, nem okozott ez forradalmat, mert hát a görbefelületeket addig is ismerték, most akkor neki bolintott, jó van, most már ezt is le tudjuk írni. Akkor közben jött Bolyai meg Lobachevsky, akik ugye másik irányból indultak onnan, hogy az euklideszi geometriának azt a bizonyos, kicsit bonyolultnak tűnő axiomáját helyettesíteni akarták másikkal. Nem tudom, mennyire ismerik az euklideszi axiomákat, olyan egyszerűek vannak benne, hogy bármely két pont összeköthető egy egyenessel. Nem, mert azt mondja, persze, magától értetődő. Tehát ilyen, hogy bármely pont körül lehet tetszőleges sugarú kört rajzolni, na-na. Az ember így érzi természetesnek. És akkor van az a már megfogalmazásában is elég bonyolult, hogyha van egy egyenes, azon kívül felveszünk egy pontot, és azon húzunk át egyeneseket, azok között pont egy olyan egyenes van, ami nem metszi ezt az alsó egyenest. Tehát ami ferdén megy hozzá, az erre metszi, ami így ferde, az itt metszi, és akkor nyilván, ami párhuzamos, az sehol sem metszi. Most ezt az ember megszokta az iskolában, meg is buktatták, hogyha nem így gondolta, meg nem így csinálta a szerkesztéseket, tehát ez rendben van, csak ez sokkal bonyolultabb megfogalmazása, mint a többi. Nem tűnik annyira magától értetődőnek, ez olyan jellegű, mint a geometriában a többi tétel. Tehát azt gondolták, hogy ezt valami egyszerűbből le lehetne vezetni, tehát nem kell önálló axiomának oda tenni, vezessük le. És több száz éven át rengetegen próbálkoztak azzal, hogy ezt levezessék egyszerűbbekből. Nem jött ki, pontosan többeknek sikerült, aztán mások meg megmutatták, hogy hol hibáztak. Tipikusan ott hibáztak, hogy feltételeztek valamit, már korábban volt erről szó, rejtett axiomát. Valamit, amit magától értetődőnek tekintettek, ezért ki sem mondták, csak felhasználták a bizonyítás során, és akkor kijött a végeredmény, de hogyha az ember ezt precízen megcsináljuk, akkor kiderül, hogy az, amit ők feltételeztek, az tulajdonképpen ekvivalens ezzel az axiomával, csak egy másik megfogalmazás. Ha azt teszem fel, akkor ez jön ki, ha ezt teszem fel, akkor az jön ki. Hát kölcsönösen lehet egymásból vezetni ezeket. Próbálkoztak sokan, és olyan látszólagos ellentmondásokat, furcsaságokat hoztak ki, amikor utólag kiderült, hogy nem ellentmondás, csak úgy néz ki. És végül Bolyai meg Lobachevsky egymástól függetlenül arra a gondolatra jutott, hogy most akkor nézzük meg, hogyha nem tesszük fel ezt az axiómát, akkor mi lesz. A két lépést tettek, elhagyták az euklideszi geometriából azt a bizonyos axiómát, és megnézték, hogy enélkül mi mindent lehet levezetni. Egy csomó euklideszi tétel kijön, mások meg nem jönnek ki. Tehát szét lehet választani a geometriai állításokat abszolút állításokra, amik függetlenek ettől az euklideszi ötödik posztulátumtól, és olyanok, amik ezt is felhasználták. Hát ez önmagában egy érdekes játék, de utána jött a durvaság, akkor tételezzük fel ennek az ellenkezőjét. Tehát az abszolút axiomákhoz adjuk hozzá az euklideszi axiomának az ellenkezőjét, persze azt pontosan meg kell fogalmazni, hogy mit jelent az ellenkezője. Ugye mi volt az állítás, hogy az egyeneshez egy külső pontból egyetlen egy olyan egyenes húzható, ami nem metszi. Az az állítás, hogy nem egy húzható, hanem mennyi? Vagy nulla, vagy több. Igaz? Nulla. Hát az nem szép dolog. Akkor azt mondtuk, hogy több. Például kettő. Legalább kettő. Ebből már következik, hogy végtelen sok, azt már lehetett vezetni. De utóbb az ember meggondolta, hogy például a gömbi geometriát úgy is meg lehetett volna fogalmazni, tessék elképzelni egy főkört a gömbön, veszek egy külső pontot, és ott is azon át is húzok egy másikat. A gömbi egyenesek azok a főkörök. Nem tudok olyan főkört húzni, ami nem metszi az eredeti főkört. Tehát durván szólva ott nulla darab párhuzamos lehet húzni, ezt is meg lehet ilyen anti-euklideszi módon fogalmazni. Tehát ott az volt, hogy nulla, euklidesznél egy, Bolyai meg azt mondta, hogy kettő, ebből már következik, hogy végtelen sok, tehát már nem lehet tovább ragozni. Ez a három eset van. És akkor kiderült, hogy nincs ellentmondás, tehát először azt gondolták, hogy ebből kijön valami ellentmondás, ennek az ellentétjét feltételezve, de nem végig lehetett csinálni, és egy konzekvens geometria építhető ki. Az egész akkor lett aztán véglegessé, amikor az egyik geometrián, tehát mondjuk a Bolyai-Lobachevsky geometrián belül lehetett modellezni az euklideszit, és viszont Tehát ha az egyik igaz, akkor a másik is igaz, és ha egyik hamis, akkor a másik is hamis, kölcsönösen egyértelműen tartalmazhatják egymást. Tehát csak együtt lehet őket megcáfolni, együtt lehet elfogadni igaznak. És akkor az a kérdés, hogy hát a tér milyen. És itt vált ketté a geometria, meg a térnek a fizikai fogalma. Addig ugyanis valahogy azt gondolták, hogy nem is gondoltak rá, hogy ez nyilvánvaló, hogy van a tér. És mi felfedezzük ennek a tulajdonságait. Pontosabban Euklidesz olyan mélyre látott, hogy néhány egyszerű állítással megfogalmazta a legfontosabb tulajdonságait, és ebből le lehet vezetni a jóval bonyolultabbakat, amik abszolút nem magától értetődők, hogy például a háromszög magasságban alá egy pontban metszik egymást. Tessék végig gondolni, amikor mindenkit ezzel gyötörtek az iskolába, és egyrészt azt mondta meg, hogy ki a fenét érdekelnek a háromszög magasságvonalai, mert az, hogy jé, milyen érdekes, hogy hát attól függ, hogy ki mire gondolt éppen akkor, milyen volt a matek tanárja, a különböző háromszögekre együttesen mind tudtunk mondani valamit, és jé, hát akárhogy rajzolom a háromszöget, ez egységesen bebizonyítható. Van, akit ez úgy megfog lelkileg, hogy ilyesmit lehet mondani általában. Tehát a térnek vannak ilyen bonyolult tulajdonságai, amik egyszerűbbekből levezethetők, de ez mind olyan, hogy ez megvan a térnek. És akkor kiderült, hogy ezek a tulajdonságok többféleképpen megfogalmazhatók, és abból egymásnak ellentmondó dolgokat is le lehet vezetni, akkor elváltak a matematikai térfogalmak, mert ez most már többes szám, van ilyen tér, vagy olyan tér, vagy legalábbis létezik matematikai fogalomként, és hogy a valóságos fizikai tér ilyen vagy olyan, az már egy kísérleti kérdés. Ez Bolyai föl is írta valahol, hogy hát azt a valódi teret azt meg kell mérni. Hát Gauss is foglalkozott azzal, hogy megméri a valódi háromszögeknek, például a fénysugarakkal kirajzolt háromszögeknek a szögeit. Két segédjével fölmentek egy-egy hegycsúcsra, és akkor háromszögeket méricskéltek, mérték a háromszög szögeit. Most már tudjuk, hogy ez jó mérés volt, csak kicsi volt a háromszög. Hogyha nem néhány kilométeres élő háromszögeket, hanem néhány százmillió kilométeres élő háromszögeket mértek volna, mert mondjuk lett volna elég pénzük, és kilőnek két űrszondát, amik a nap körül keringenek, és azoknak a kölcsönös rádiójelei, meg a földről küldött rádiójelek által alkotott háromszögnek a szögeit mérik meg, akkor nem 180 fokot kapnak, hanem attól függ, hogy helyezkednek az űrszondák, hol kisebb, hol nagyobb értéket. És ugye azt mondjuk, hogy a rádiójelek egyenesen terjednek, mert nincs egyenesebb dolog, egyszerűen nincs mihez viszonyítani, az adja az egyenest, a fénysugár vagy a rádió jelterjedése, akkor ez a geometria, ez nem euklideszi. Tehát az, hogy Gauss ezt meg akarta mérni, ezt jól tette, csak túl kicsi volt a vizsgált tartomány. Hogyha benne van a nap is, és így körbe rajzoljuk, akkor nagyobb 180 foknál, a napon kívül méricskénünk, akkor kisebb lesz 180 foknál. Jó, tehát így akkor, tudják a sztorit, hogy Gauss is kiokoskodta ennek a jelentős részét, de nem publikálta, mert azt mondta, hogy félt a bolyótiak szövegétől, tehát hogy nem akarta, hogy megszólják a konzervatív matematikusok, hogy milyen hülyeségekkel foglalkozik. Mindenesetre, amikor Bolyai ezt republikálta, akkor néma csönd fogadt, azt senki nem értette meg. Lobachevskijt elfogadták, de azzal sem foglalkoztak túlságosan. És néhány évtizeddel később más matematikusok felfedezték, hogy hát milyen okosokat mondtak. És körülbelül ugyanakkor, amikor ezt felfedezték, akkor Riemann kidolgozta részletesebben. Mi a rettentő nagy különbség Riemann és Bolyai Lobachevskij között? Ugye Bolyai és Lobachevskij az euklideszi geometriában indultak, és az euklideszi geometriában megint van egy rejtett feltevés, amit ki sem mondunk, hogy a tér mindenhol egyforma. Mi ezt a kozmológiában használjuk, itt már sokszor volt róla szó, ezt kísérleti tapasztalatként észleljük, hogy a világ minden körülbelül egyforma, és ezért akkor axiomaként kimondjuk, hogy tényleg mindenhol egyforma, aztán vagy igaz, vagy nem, hogyha felfedezünk benne valami nagyon furcsa aszimmetriát, akkor majd ezt vissza kell vonni. Tehát a fizikában ez nem alapelv, hanem jobb hiány, vagy addig, amíg bonyolultabbat nem mond a kísérlet, addig ezt az egyszerűsítő feltevést használjuk, és akkor milyen jó, hogy ezzel lehet számolni. Sokkal egyszerűbb a számolás, hogyha ilyen a világ, mint hogyha nem. Majd erről még részletesen lesz a következőkben a jövő heti előadásnál. De mindesetre az, hogy a tér mindenhol egyforma, az nekünk egy fizikai feltevés, korábban meg a térről, az euklideszi térről egy automatikus feltevés volt. És amikor Bolyaiék ezt általánosították, másik geometriát csináltak, abban is be volt építve az, hogy mindenhol egyforma. Ma itt utólag azt mondja az ember, hogyha olyan geometriát akarunk csinálni, ami minden pontban egyforma, akkor ezt háromféleképpen lehet csinálni. Az egyik a sík euklideszi geometria, a másik a gömbi, a harmadik a bolyai Lobacheski. Riemann viszont megtette azt az általánosítást, hogy olyan geometriát csinál, ami pontról pontra más. Tehát például a nyuszirék gömb. Hogy ez egy felület, ami egyik helyen dudorodik, másik helyen homorodik. Hát miért ne? Felületeknél az ember elbírja képzelni, térnél már kevésbé, mert arról már nincsenek ilyen feltevéseink, és láthatóan másfajta nekibozdulás kell annak, hogy ilyesmit le akarjunk írni. Hogyha általában akarjuk az axioma rendszert módosítani, akkor nyilván minden pontról akarunk valamit mondani, és az az első gondolat, mint ahogy addig is a geometriában, hogyha mindenhol ugyanaz van, és ugyanazoknak az alaptörvényeknek kell mindenhol érvényeseknek lenni. Nem ilyen helyi végrehajtási rendeletek szabályozak a háromszögek szögeinek a összegét. Egyik helyen ennyi, másik helyen annyi, attól függ, hogy milyen párthoz tartozik a polgármester. De kiderül, hogy a nyuszirék gömbben ilyen. Az egyik helyen nagyobb 180 foknál, másik helyen kisebb, egyik helyen így dudorodik, másik helyen úgy. És Riemann ezt is megcsinálta. És kiderült, hogy az általános relativitás elméletben pont erre van szükség, mert az, hogy adott helyen milyen a geometria, azt a helyi anyageloszlás szabja meg. Einsteinnek az egyenletei, amik az általános relativitás elméletnek az alapegyenletei, azok pont ezt írják le, hogy a helyi geometriát hogy szabja meg az anyageloszlás. Az általános relativitás elmélet két fő fejezetből áll. Az egyik azt mondja meg, hogy adott geometriájú téridőben milyen a fizika. Tehát, hogy a korábban meglevő fizikai törvényeket, a mechanikai mozgástörvényeket, vagy az elektrodinamika megszeregyeleteit, hullámterjedés és a többi törvényeket, hogy kell egy nem egyszerű geometriai téridőben megfogalmazni. Ebből olyan fontos dolgok következnek, mint amit mindenki tud, hogy gravitációs lencsehatás. Tehát a gravitációs térben a fénysugarak görbe pályán mennek, és akkor ebből lehet következtetni arra, hogy milyenek voltak azok a gravitáló testek, amiknek a hatására elgörbült az a fénysugár. No. Hang is görbén terjed. No. Tehát általános relativitás elmélet egyik fele ezzel foglalkozik. A másik fele viszont azt mondja meg, hogy na de mi szabja meg azt, hogy milyen a téridőnek a szerkezete, és az pedig az anyageloszlásnak a tulajdonságai. Erről is beszéltem, hogy mi kell hozzá. Az anyageloszlás tulajdonságaiból pont 10 darab fizikai mennyiség. Newtonnál egy volt. A tömegsűrűség azt szabta meg a gravitáció hatását. Einsteinnél a gravitációt leíró mennyiség sem egy darab gravitációs potenciál, hanem 10 darab, amik össze vannak rakva egy bonyolult matematikai állatba. Ugyanígy az anyag tulajdonsága is egy energiaimpulzus tenzor nevű csúfságban vannak összepakolva, és az is 10 darab mennyiség. Szerepel benne az energiasűrűség, az energia áramsűrűség, tehát hogyha mozog az energia, akkor adott felületen a időegység alatt mennyi energia áramlik át, és a feszültségek, tehát hogyha deformálunk egy testet, abban fellépnek mindenféle rugalmas feszültségek, és ezek is beleszólnak abban, hogy milyen a gravitációs hatás. És közönséges anyagoknál ez kicsi. Tehát ha kiszámítjuk nagyságrendileg ezeket a feszültségeket, vagy az energiaáramlásnak a jellemzőit, ezek sokkal-sokkal kisebbek, mint a közönséges anyagnak a tömegsűrűségéből adódó energiajárulék. Ugye energiasűrűség, energiaegyenlő tömegszer C négyzet, tehát akkor tömegsűrűségszer C négyzet az marha nagy, az összes többihez képest. Tehát Newton nem tévedett nagyot, amikor azt mondta, hogy a gravitációt első közelítésben a tömegsűrűség szabja meg. Aztán a második, meg a harmadik közelítésben is utána valahol a sokadik tized esetben beleszól az, hogy mekkora nyomás, meg ilyesmi. Közönséges anyagokra nem lehet kimutatni. Tehát, hogy egy összenyomott szivacsnak más a gravitációs tere, mint egy nem összenyomottnak. Vagy egy forgó korongnak, amiben energiaáramlás is van, hogy annak egy kicsit más a gravitációs tere. Nagyobb objektumoknál, égitesteknél már ki tudják mutatni. Most éppen kering a Föld körül egy űrszonda, hogy néhány éves méréssel ki fogja mutatni azt, hogy a forgó Földnek a gravitációs tere, tehát a körülötte deformált téridő egy iciri-picirit különbözik attól, mint hogyha nem forogna a Föld. Ehhez évek hosszú során kell egy iciri-picirit kis pörgetyűt sokáig mozgatni, és a tengely egy kicsit el fog fordulni. Most annyi más hatás elfordítaná, hogyha a bolha köhög meg egyebek, szóval az körülbelül ekkora, vagy még nagyobb effektusok. Nagyon pontosan kellett gömbölyűre csiszolni azt a gömböt. A mérést a 60-as években tervezték, de csak most tudják végrehajtani, mert most tudnak elég pontos gömböt gyártani már. Amit aztán megforgatnak ott az űrbe, és évekig megy, aztán egy picikét néhány szög másodpercet elfordul. Hát kicsik ezek a különbségek, nehezen. Most vagyunk ott, hogy már egyáltalán ki lehet mérni. Tehát az anyagnak ezek a bizonyos tulajdonságai szabják meg azt, hogy hogy változik a gravitációs tér, tehát hogy változik a tér szerkezete, és ezen keresztül azt, hogy az egyéb arra jár anyagdarabok hogy mozognak. De ennek a legegyszerűbb példája az, amikor van egy nagy test, meg mellette egy kicsi, durván azt mondjuk, hogy a nagy test begörbíti a téridőt, és abban a begörbített téridőben ettől függetlenül akkor kiszámítjuk a kicsinek a mozgását, és mit ad Isten első közétérbe? Kijönnek a Newton-féle ellipszis pályák. Aztán közelítőleg kijönnek pici kis különbségek, és ez az, amit annak idején igazoltak, hogy a Merkurnak a ellipszis egy picikét elfordul. Miért pont a Merkuri? A többi és csak a Merkuri leginkább, mert az volt legközelebb a naphoz. Azon lehet a legjobban észrevenni. Azóta már a Marsig kimérték a többi bolygónak a pályájának a icili-picili kis elfordulás. Tehát, hogy évszázadonként néhány szög másodpercet. Megint azt mondaná az ember, hogy ki a fenét érdekel, hogy itt van a Merkur, itt van a Merkur. Még hogyha jó távcsőről oda nézek, hát még azon, annak sem megy ki a látom ezébe, és főleg 100 évet kell várni ekkora hibára. Tehát ez már tényleg csak az abszolút szőrszál hasonlgatás, és kiderül, hogy ebben vannak a mély fizikai effektusok. Hogy az egész mögött az, hogy a gravitáció gyenge, már amúgy is gyengék a hatása, és ahhoz képest ez, hogy egy ilyen modernebb elmélet, ami egy picit mást mond, annak a kis különbségét azt nehéz kimérni. No tehát, így összeállt az általános relativitás elmélet, ami a téridő szerkezetéről beszél, és hát akkor mitől függ? Attól függ, hogy milyen az anyag. Az anyag az meg úgy mozog, ahogy a téridő megmondja, tehát folyamatosan változik, ilyen hullámzó, egy együtt dolgozik valahogy az anyag, meg a téridő, gyűri, gyömözköri egymást, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, a József Attila, aki egyébként között fizikát is hallgatott Szegeden, amikor nem rúgták, nem fizikából rúgták, tehát ezt is megírta. No, tehát nem is nagyon lehet megoldani az Einstein-féle egyenleteket. Amikor Einstein fölírta őket, akkor azt mondta, hogy soha senki a büdös életben nem fogja ezeket megoldani, mert matematikailag annyira bonyolult egyenletek. Hát ebben tévedett. 1915-ben, amikor az egyenleteket felírt, akkor már dúlt a világháború. Schwarzschild, aki egyik németországi csillagvizsgálónak az igazgatója volt, kinnőtt a lövészárokba, és hát mit csináljon, megoldotta az egyenleteket, mert nagyon unatkozott. Egy nagyon egyszerű esetben, egy gömbszimmetrikus csillag körül, ez az egyik nagyon egyszerű eset. Vigyázott vákumban, itt a csillagot nem oldotta meg. Csillagon kívül, ahol a gömbölyű semmi van. Jó? Tehát arra vonatkozó, gömbölyű semmire vonatkozó egyenleteket megoldotta. Ezek sokkal egyszerűbbek, mint a gömbölyű nem semmire vonatkozó egyenletek, tehát csillag belsejébe. Hát azt nem is volt, azóta sem oldották meg, úgy Isten igazából, hogy a csillag belsejében ott milyen a téridő szerkezete. De mindesetre egy ilyen kompakt objektum magán kívül meghatározza a teret. Kiderült, hogy ezt az egyszerű esetet meg lehet oldani. És a másik, amit aztán hamarosan Friedman megoldott, az pedig a kozmológiai eset. Hát a kozmológiában nem mondhatom azt, hogy nincs anyag, hogy üres tér. Csillag nem mondhatom, középen van a csillag, és az érdekel, hogy azon kívül, hát ott is van valami, ott a bolygó, ami mozog, de az olyan pici, hogy annak a hatását a téridőre már elhanyagoljuk, azt mondjuk, hogy első közvetésben a csillag meggyűrte a teret, a bolygó meg megy benne, de a csillagnak, a bolygónak a visszahatását már elhanyagoljuk. Na de a kozmológiában nem mondhatom azt, hogy üres a tér, mert hát akkor nem nagyon lesz megoldás. Hát akkor most miről lesz, a valami anyagnak csak kell ott lenni. És itt jön be az a matematikai szerencse, vagy az a, hogy mondjam, kozmikus szerencse, az ember azt látja, hogy az anyagelosztás egyenletes. A kozmológiai elv, amit ugye Bruno csak úgy filozofiailag kimondott, hogy minden megfigyelő, aki körülnéz az űrben, ugyanazt látja, az később a tapasztalat igazolt. Tehát nem ilyen kisméretekben, mert egyik olyan, ott a nap másik fele, meg ott a sötét űr, de hogyha nagyobb távolságokra, még galaxisoknál is nagyobb méretekben átlagolunk, akkor körülbelül mindenhol ugyanazt látjuk. Van egy átlagos anyagsűrűség, kb. 10-29 gram per köbcentiméter, ez időnként kicsit sűrűsödik galaxisokban, más helyen meg ritkább, de hogy nagyjából egyenletes. Mi ugye persze nem látjuk ezt mindenhol, hanem csak azt látjuk, hogy minden irányba egyforma az anyagelosztás, de ha nem mi vagyunk a világ közepe, és nem gondoljuk, hogy körülöttünk ilyen gömbszimmetrikusan rendezte az Úristen az anyagot, akkor ebből már következik, hogy ha minden megfigyelő maga körül különböző irányokban egyforma dolgokat látok, akkor minden pont maga körülbelül egyforma az anyagelosztás. No, hogyha azt betesszük az Einsteini egyenletekbe, hogy az anyag mindenhol egyforma, akkor hirtelen egyszerűbbek és megoldhatóbbak lesznek. 10 darab ekkora böhöm nagy randa parciális diffegyelet helyett 2 darab ekkorát lehet, és azt meg lehet oldani. Tehát ez egy extra szerencse, és tessék észrevenni, hogy ugyanazt csináltok, mint hogy a Riemanntól visszamentünk volna a Bolyai Lobachevskyhez, ők ugye automatikusan a matematikából vételezték azt az ötletet, vagy ki sem mondták, hogy a geometria mindenhol ugyanolyan. Itt viszont azt mondjuk, hogy az anyag szabja meg a geometriát, de az anyag mindenhol ugyanolyan, ezért a geometria mindenhol ugyanolyan, és ezért egyszerűbbek lesznek az esetek. És akkor megint kiderül, hogy háromféle tér van. Hát mi? Az egyik a sík, a másik a gömbszerű, a harmadik meg a bolyai Lobacheski, amit a nyerekfelülettel lehet helyileg modellezni. Hogyha nem tételezzük fel azt, hogy az anyag mindenhol egyforma, akkor rengeteg sokféle van. Hát ugye a nyuszérék gömbből is nagyon sokféle van, három fülön, öt fülű, meg amit akarunk, két pupu. Rengeteg félét lehet elképzelni, de olyan, ami minden pontban egyforma, aminek nincsenek kitüntetett pontjai, összesen ez a háromféle tér létezik. És ezt matematikailag szépen be lehet bizonyítani, és utána, hogyha ezt betesszük az Einstein-féle egyenletekbe, akkor már csak egy szabadsági fogunk marad. Hogyha egy pillanatra, ugye a kozmológia arra vonatkozik, hogy egy adott pillanatban a tér mindenhol egyforma. Tehát egy adott pillanatban akkor a tér lehet M3-nak az egyike. Köszönöm szépen. Jó. Tehát vagy sík, vagy gömbszerű, vagy nyeregszerű, de ez még időben változhat. És kiderül, hogy egyetlen egy függvény határozza meg az időbeli változást, tehát az Einstein-egyenletekből marad egy szabad változónk. Na jó, de mekkora? Gömbölyű, de mennyire gömbölyű? Ekkora vagy akkora? Kiderül, hogy van egy időfüggvény, meg ugye az idő adott pillanatában mekkora, és akkor erre a tágulás ütemére föl lehet írni egyenleteket. Az Einstein-egyenletek pont ezt fogják megmondani, hogy hogy tágul. Einsteinnek egyenlete, hogyha kiírjuk, az 10 egyenlet. Egy függvény, az ember izgul, hogy hát a ellentmondás jön ki köztünk, de nem, hát mindegyik egyenlet ugyanazt mondja, meg lehet rendesen oldani azt. És ezek azok a bizonyos Friedman-féle görbék, amiket szoktunk mindig emlegetni, hogy így visszaesik, vagy úgy reppen, vagy amúgy reppen szét az űr. Tehát az a tágulást leíró függvény, az időfüggését mondja meg a térgeometriának, miközben a helyfüggés, az összesen ez a háromféle lehetőség lehet. Vagy sík, vagy gömbölyű, vagy Bolyai-Lobacheski féle geometriájú. Jó, tehát azt viszont az anyagelosztás mondja meg, azt a tágulás függvényt, ahhoz tudnunk kell valamit az anyagról, ami kitölti az univerzumot. Hát lehet por, lehet sugárzás. Galaxis por az például egy jófajta modell, vagy elektromágneses sugárzás, vagy az a nevezetes sötét anyag, vagy a sötét energia. Ezekre más-más modellünk van. Ha nem is tudjuk, hogy pontosan mi, de valami modellünk van. Mit is jelent ez a modell? Hát a gravitációs egyenleteket nem érdekli mondjuk az anyagnak a színe, vagy a származása, vagy a szaga, vagy a hőmérséklete, hanem az energiasűrűség, az energiaáramsűrűség, nyomás, feszültségek, meg ilyesmik. Hát egy konkrét anyagnál ezek között összefüggés van. Például a tiszta sugárzása az igaz, hogy az energiasűrűség és a nyomás egymással arányos. Erre van egy képlet, hogy egyik hányszoros a másiknak. Tehát ilyen konkrét egyharmad, ilyen jellegű nyomás az energiasűrűség egyharmada sugárzása. Más típusú anyagra itt más együtthatók, vagy másféle összefüggések vannak, hogy egyik a másiknak a négyzetével arányos, stb. Ezeket hívják állapotegyenletnek, hogy az anyag különböző jellemzői közötti összefüggések. Akkor Einstein egyenletek ezekkel a mennyiségekkel találkoznak, és attól függ, hogy ezek között mérnek a kapcsolatok, ettől függően más jellegű lesz az a bizonyos tágulási függvény. Így tehát a kozmológia azzal a feltevéssel, hogy az anyag mindenhol egyforma egy adott pillanatban, azzal matematikailag sokkal-sokkal egyszerűbbé válik, rettentően egyszerűbbé. Most nem akarom megmutatni, itt van néhány lap, ahol le vannak írva, egyszer már mutogattam itt a képleteket, elég el is szörnyett a tisztelt hallgatóság. Tehát nyilván nem ezekkel kéne kezdeni, hanem föl kéne írni az Einstein-egyenleteket, hogy általában, és akkor ahhoz képest, hogy ezt kitölteni mondjuk három oldalt, és ahhoz képest ez a két sor, hát az maga a tömény egyszerűség. És azok tényleg megoldható egyenletek. Szóval azzal a feltevéssel, hogy az anyag mindenhol egyforma, azzal hirtelen leegyszerűsítettük a problémát. Közben persze fölmerült az a matematikai, vagy az a filozófiai kérdés, hogy hát vajon miért egyforma mindenhol az anyag? De? Azért, hogy mi meg tudjuk oldani az egyenleteket? Volt, aki ezt mondta, hogy Úristen segíteni akart nekünk, hogy olyan egyszerű világot tervezett, hogy meg lehessen oldani. Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor mondjuk valakinek megtanítják az amőbá geometriáját. Így dudorodik, úgy homorodik, és akkor hogy kell amőba koordinátorrendszert rajzolni, és hogy kell navigálni egy amőba felszínén a vitorláshajóval. Tessék elkezdeni, milyenek ott a koriolérők, hogy fújnak a szelek, meg érdekes lehet egy amőba-szerű bolygó. Ezek után akkor odaadják a hajót, és kimegy, és azt mondja, hát ez egy gömbölyű bolygó. Ó, hát milyen triviális, itt behúny szemmel is lehet vitorlázni. Rendben? Túl egyszerű a feladat ahhoz képest, amihez megvannak a matematikai eszközeik. Megvan az amőba geometriához a Riemann-féle egyenletrendszer, egyebek. Ezek után a világ csak egy ilyen nagyon egyszerű. Hát biztos valaki direkt egy ilyet csinált nekünk. Az első, mint a játékban az első próbapálya, ahol nincsenek sárkányok. Innen egyáig elmegy az ember, aztán majd az ötödik pályán ott majd jönnek a bonyodalmak. Hát majd biztos később kapunk valamilyen amőbeszerű világot, amiben bonyolultabb a számolás. Tehát ez a legegyszerűbb világ, ami egyáltalán elképzelhető, hogy vajon miért ilyen? És akkor lehet mondani, hogy csak. Mert, ahogy a görögök mondták, az istenek szeretik a gömböket. Vagy a gömbök a legegyszerűbb és a legtökéletesebb alakzatok, stb. Ilyeneket mondtak, és akkor ezért. Vagy pedig lehet valami mást is mondani, miért gömbölyű a Föld? Nem azért, mert nem is gömbölyű, de miért gömbölyű körülbelül? A története van, dinamikája van. Nem az istenek szépségigénye, vagy a gömbök egyszerűsége, vagy a matematikai egyszerűség, vagy egy adattal meghatározható, hanem egy olvat cseppet a gravitáció ilyenre húzott össze. Nagyjából gömb alakul. És egy ilyen dinamikai modell, ami megmondja, hogy alakultak ki a bolygók az egyebek között, azt is megmondja, hogy miért nem gömbölyűek. Hogy jó, hát első középtérben gömbölyű, de azon kívül vannak rajta rücskök. És biztos nem akkora rücskök, amik akkorák, mint maga a bolygó, mert akkor az már nem gömb lenne, hanem amőba, de nem is teljesen sima, mint egy biliárdgolyó, hanem néhány százalékos, hány ezeres rücskök vannak rajta. Egy dinamikai elmélet ezt is meg tudja mondani. Hát valami ehhez hasonló lett a kozmológiában, hogy mindjárt lesz róla szó, hogy a világ nem teljesen homogén, nem teljesen egyforma minden pontban, vannak kis különbségek. Ezt nemrég mérték ki, 2002-ben mérték ki pontosan, hogy mekkorák a kis különbségek. Voltak rá korábban is sejtéseik, de pontos mérések akkor történtek meg. És ezzel ennek a kozmológiai elvnek a tudománytörténeti státusza megváltozott. Most már nem egy ilyen előrevetett ötlet, vagy filozófiai gondolat, mint Bruno mondta, és nem is egy matematikai egyszerűsítési feltevés, hanem egy dinamikai, egy sztorinak az eredménye, hogy valamikor bizonyos folyamatok alakították ilyenni a világot. És azt is meg tudjuk mondani, hogy hány tizedes pontossággal ilyen, és hányadik tizedesben vannak a rücskök. Minden esetre addig, amíg ilyen finom részletekbe bele nem megyünk, addig számolhatunk a kozmológiai elvvel, és akkor csak ezeket az egyszerű modelleket kell figyelembe venni, amiben a geometria, a térgeometriája, tehát eme három lehetséges homogén geometria, a gömbfelület, a sík és a bolyai Lobachevsky geometriának a háromnak valamelyike, és plusz még hozzájön a időfejlődésnek a története. Most az időfejlődést azt kezdetben nem vették figyelembe. Erről már sokat meséltem, és most megint ugye idézzük föl, hogy akkor, amikor az egész kialakult, az előtt a csillagászati világkép, ez a Brunótól származó volt, világ mindenhol egyforma, és mindig egyforma. Álló csillagok vannak. Mindenki ül a fenekén, és nem csinál semmit. Pontosabban, ahogy Malács is megírta, hogy a gép forog, a naprendszerek pörögnek, alkotó pihen, nem történik semmi, ugye, helyre. Nyüzsögnek a bolygók, és az egész kép az konstans. Tehát matematikailag szóval ez nem statikus világ, nem mindenki áll, stacionárius, tehát helyi forgások vannak, de az egész az állandó. Kicsit bonyolították ezt a képet azok a gondolatok, amiket a 19. század közepén kiokoskodtak, hogy hát a csillagok előbb-utóbb elhasználják az energiájukat. Mi nem tudták, hogy mi adja a csillag energiáját, de biztos elfogy. Ugye ez most is úgy van, nem tudjuk, hogy holnap mivel fűtünk, de biztos kevés lesz. Szóval ez is valahogy így működik. Akkor aztán kiokoskodták azt, hogy na jó, hát egyes csillagok meghalnak, mások megszületnek helyette, de a kép most már akkor statisztikus értelemben áll, mint egy város lakossága. Mindig vannak gyerekek, mindig vannak öregek, stb. Hogyha egy marslakó fel akarja térképezni az emberek élet útját, akkor nem kell 80 évig itt állni egy ember mellett stopperrel, hogy most akkor éppen még gyerek, most már öreg, hanem statisztikát csinál a városban, hogy hány gyerek van, hány középkorú és hány öreg, és hogyha ha csak nem olyan furcsa időpillanatban érkezik, mondjuk egy háború után, amikor a férfi lakosság nagy része kipusztult, hanem egy tipikus pillanatban, akkor egy ilyen pillanatnyi időgörbe alapján elég jó elképzelésre lehet az emberek életkoráról, vagy életszakaszainak az eloszlásáról. Tehát valami ilyen értelemben mondhatjuk akkor azt, hogy a világ állandó, egyes csillagok meghalnak meg egyenek. Persze töprengtek annak idején eleget azon, hogy jó, mi van az elhasznált csillagoknak, az üzemanyaga hogy jut vissza és kerül vissza a processzusba. Akik nagyon komolyan vették azt a modellt, hogy a világ mindig egyforma, azok például olyan nem fizikai gondolatmenetekbe keveredtek, pedig fizikusok voltak, hogy az elhasznált csillagokat valamilyen folyamat visszaalakítja a hidrogénné. Ugye tudjuk, hogy a csillagok a hidrogénből mennek a nehezebb elemek felé, de valahol kell lenni a világegyetemben olyan folyamatnak, ami visszacsinálja az egészet, sugárzással szétveri a létrejött atommagokat, és újból legyártja a friss és ropogós hidrogént, amiből újból lehet hidrogén égető csillagokat csinálni, hiszen már Engels is megmondta, hogy a világegyetem végtelen, és semmi sem örök, csak a maga a változás. Nekünk ennek idején vizsgázni kellett ebből. Tehát filozófiailag élhet, de nem csak a marxisták, ezt sajnos sokan mondták, hogy mivel hogy állandó a világ, ezért akkor ezek a helyi folyamatok, ezek valamilyen értelemben ciklusba szerveződnek és visszamennek a kezdetekhez. Tehát ilyen értelemben egy ilyen állandósult világképet képzeltek el, és eszébe sem jutott senkinek az, hogy mondjuk a csillagok egymástól távolodjanak. A körforgásnál bonyolultabb dolgokat el nem bírtak képzelni. Amikor először rájöttek arra, hogy vannak galaxisok, azt azért már úgy látták, hogy gömbölyűek, vagy legalábbis ilyen elliptikusnak néznek ki, hát biztos forognak. Azt úgy elfogadtak, a naprendszer is forog, az is lapos meg korongszerű, hát akkor biztos a galaxisok is, de hogy valami más jellegű dinamika mozgás legyen benne, az fel sem erült. És éppen ezért, amikor Einstein megcsinálta az általános relativitás elméletet, akkor ő is ilyen megoldását kereste az egyenleteknek. Már sokat beszéltem arról, hogy a newtoni fizika és a Brunótól származó kozmológia ellentmondásba volt. Bruno az álló csillagokat mondta, Newton meg azt mondta, hogy a testek vonzzák egymást, a kettő üti egymást. Hogyha leteszem az álló csillagokat, akkor indulnak egymással, aztán összeroskadnak. Newton, de ez zavarta, követőit nem zavarta. Einstein azt gondolta, hogy hát ő itt most hatalmas matematikai apparátussal megcsinálta az új gravitáció elméletet, abból bizonyára kijön, az megoldja ezt az ellentmondást, és abból bizonyára kijön egy olyan modell, ami tudja azt, amit elvárunk tőle, tehát időben állandó világegyetemet ad. Hát nem jött ki. Mit csinált Einstein? Módosította az egyenleteit. Frissek voltak, félkészek, még épp hogy publikálta, azon ki az övé volt, nyugodtan módosíthatta. És akkor hozzáírta az egyenletekhez egy ilyen tagot, hogy úgy nézett ki a korábbi egyenlet, ezt már fölírtam a múltkor, hogy a téridő görbülete egyenlő a gravitációs állandó szorozva, az anyagtenzor nevű valami, ami tartalmaz az anyagnak a tulajdonságát. Ezt? Fejjel, jó. Na most Einstein úgy módosította, hogy hozzáírt még egy konstans, egy ilyen mínusz lambdát. Miért pont lambdát? Hát szerette a görög betűket. Na most utóbb az ember azt mondja, hogy ez a fizikai gondolat, hogy módosítjuk az egyenleteket így, ez már korábban felmerült az 1840-es években, és már beszéltem korábban róla, hogy úgy próbálták megoldani ezt a kozmikus problémát, hogy a gravitáció miért nem húzza össze az anyagot, hogy azt mondták, hogy a tömegvonzáson kívül van egy általános tömegtaszítás. A vonzás az akkor érvényes, hogyha közel vannak hozzá, hogyha 1/R négyzettel arányos, ez viszont annál nagyobb, hogy minél messzebb vannak egymástól a testek. És ez azért jó, legalábbis a probléma megoldására, mert egyrészt a laborban nem lehet kimérni, mert a laborban kicsik a távolságok, hogyha egy konstans szor a távolság, ennek az erőnek a nagysága, a konstans meg pici, akkor kis távolságokon, mondjuk a naprendszeren belül nem lehet kimérni. Nagyon nagy távolságokon, csillagközi távolságokon viszont már összemérhetővé válik, az ugyanakkor csökkenő gravitációs erővel, és egy bizonyos távolságnál kiegyensúlyozzák egymást. Egyik erő vonz, másik taszít, bizonyos távolságnál pont kiegyenlítik egymást. Később akkor ezt úgy módosították, hogy nem a csillagok, hanem a galaxisok az egyedei ennek az álló populációnak, tehát álló galaxisok vannak, és akkor galaxis közi távolságokat kellett fölírni, akkor még nem tudták pontosan, hogy milyen messze vannak a galaxisok, ugye az állandóan újraskálázták a csillagászok, mert nem tudták pontosan mérni a távolságot, de azért az jóval nagyobb, nagyságrendekkel nagyobb, mint a csillagközi távolság, akkor ezt az állandót úgy kell beállítani, hogy mondjuk két galaxis közi távolságnak, két galaxisnak a vonzó erejét éppen ez az általános taszítás kiegyenlítse. Most erről a modellről nagyon egyszerű belátni a klasszikus mechanikában, hogy instabil. Itt lebeg egymáshoz képest adott távolságban ez a két galaxis. Véletlenül egy kicsit közelebb jönnek valami helyi mozgás miatt, akkor már a vonzó erő fog dominálni, és akkor még közelebb jönnek. Ha meg véletlenül egy kicsit messzebb mentek az egyensúly helyzettől, akkor meg a vonzó erő gyengül, a taszító erő erősödik, és akkor még jobban messzebb mennek. Tehát itt, mint a hegyire állított ceruza, ide letettük őket, az Úristen oda tettek, de egy pici kis mozgás szétveri az egészet. Most ez a erők nyelvén nagyon egyszerűen látszik. Utóbb kiderült, hogy amit itt Einstein fölírt, jó bonyolult négydimenziós matematikával, az ugyanaz. Csak ezen nem látszik első blikre, hogy hülyeség és instabil. Később, amikor megmutatták neki, akkor nagyon szegyelte magát, és azt mondta, hogy hát erre rájöhetett volna ő is, hogy ez instabil, és akkor nem írt volna föl ilyet. De mindesetre fölírta, és akkor az így kapott, módosított egyenleteknek már van olyan megoldása, hogy tételezzük föl, tehát ez ennek az alaptörvény, a módosított alaptörvény, és ha tételezzük föl azt, hogy az anyag áll egyenletes eloszlásban, mindenhol egyforma, ott van még hely, mindenhol egyforma, és időben nem mozog, van-e ilyen megoldás ott te differenciáidat? Mi fegyelet, csattog, villog, kattog, akkor még nem volt számítógép, de kézzel meg lehetett oldani, és azt mondja, igen, kedves gazdám, van nekem ilyen alakú megoldása, mégpedig a következő. És ezt hívjuk Einstein világának. Most ugyanígy, ahogy a klasszikus fizikában ugyanez a gondolat, hogy a vonzóerőt egy taszító erővel kompenzáljuk, ez elvezethetett volna egy olyan modellhez, hogy valami egymástól állandó távolság, amit egy kockarácsba vagy tetraider, vagy gyémántrácsba, vagy Isten tudja valami ilyen szerkezetben, helyezkednek el egymáshoz képest a csillagok, és az erők kikompenzálják egymást, ott a végtelen teret betöltötte volna ilyen csillagkristály. Lehet képzelni? Tehát lehet volna egy ilyen modell, csak sajnos instabil, egyik helyen kezd összehúzódni, akkor ott összegyűlik, másik helyen szétspriccel. Ennek a modellnek viszont az volt a sajátossága, ami fizikailag ezzel ekvivalens, de a megoldás az nem a végtelen tér lett volna, hanem ugye az előbb már megegyeztünk, hogy mindenhol egyforma, de mindenhol egyformának három geometriai megjelenése van, a gömbszerű, a síkszerű és a hiperbolikus, vagy a Lobachevsky-féle, hát ennek egy gömbszerű megoldása lett volna. Tehát ez az Einstein-féle világ, amit ezzel a fizikai inputtal, hogy tegyünk egy általános kozmikus taszítást bele az egyenletekbe, ezzel írt föl, ebből egy nagyon furcsa és nagyon érdekes, véges, gömbszerű világ jött ki, mindjárt ennek részletezzük a tulajdonságait. De azért tessék érezni, hogy ez egy rettenetesen erős állítás, hogy odaírunk egy ilyen lambdát. Hát jó, odaírni lehet. De mit is jelent? Tegyük fel, hogy a világban nincs anyag. Akkor írjunk az anyag helyére, anyagtenzor helyére nullát. Akkor az jön, hogy a görbület egyenlő mínusz lambda. Tehát ha nincs semmi, akkor is görbül a tér, még pedig negatívan. És mivel a görbülettel arányosak a gyorsulások, ezért a semmi taszítja önmagát, vagy pontosabban, hogy a semmibe beleteszünk néhány kis morzsát, szaladnak szanaszét. A világban be van építve egy antigravitáció. Ez annyira furcsa, hogy erről egy külön előadás lesz majd később, a beépített antigravitáció, hogy valami hasonló címmel. Tehát tessék érezni, hogy ez egy nem nagyon egyszerű, jó, hát odaírunk egy görög betűt, tehát akár még a pit is odaírhatom, de ez ennél durvább, és fizikailag nagyon durva feltevés. Einstein azért tette oda, hogy mentsük a menthetőt, mentsük meg az elméletet. És hozzuk ki azt a világképet, amit korábban akart. Na hát kijött, ez a modell, ez olyan, mint a lufi. Mégpedig, mint a felfújt lufi. Úgy lehet ezt akkor elképzelni, hogy itt a lufi, azok a pöttyök, azok a galaxisok, és a köztük levő fekete vonalak, azok a hálószemek, azok a galaxisok közti vonzerőt akarják jelképezni. A lufiba fújunk gázt, az pedig az általános taszítást akar jelképezni, vinné szét a pöttyöket. És akkor az a háló megfogta a fölfúvódását a lufinak, és az egész beállt egyensúlyban. Na most, mit kell érteni ezen? Ugye mi ez a gömb? A gömb az véges, de határtalan, egy kétdimenziós felület. Korábban Bruno a végtelent éppen azért vezette be, hogy ne kelljen a határokkal foglalkozni. Az azelőtti világképben valahol ott volt a világ vége, hogy téglafal határolja a naprendszert, vagy tudom én, nyilvánt falmondták azt is, vagy az ég kárpitja, stb. Szóval valami, ami ott van a szélén, azon túl nincs semmi, vagy azon túl az angyalok vannak, vagy ilyenek, és ott a világ vége. Most ez valami más, mint a világ, és akkor lehet töprengen, hogy arra vajon vonatkoznak-e a fizikai törvények, tehát például meg lehet-e gyújtani az ég kárpittyát. Ilyenekről vitatkoztak a középkorban. Mi van, ha oda megyek és meggyújtam, akkor mögé látok, és akkor mit látok? Vagy egyszerűen fölemelem a kárpitot, és benézek mögé. Jó, tehát ez zavaró. Bruno azt mondta, hogy ezt úgy oldjuk meg, hogy a világ végtelen, és akkor nincs probléma a határokkal. Ő még nem tanult görbült geometriát. A gömbfelület az véges, ha megszámoljuk, hogy hány négyzetkilométer, akkor mindenki tudja, hogy nem lehet tovább földet osztani egy idő után, sőt már vizet se lehet, hogyha azt is felosztottuk. Tehát véges a felszíne a gömbnek, ugyanakkor nincs határa. Húzz egy kicsit feljebb, egyszer. Ugye, ilyen ábrákat szoktak rajzolgatni, hogy a világvándorra kiért a föld korongjának a szélére, és ott lelógatta a lábát a semmibe. Na hát, nem ilyen a földgömb, mert akármeddig megyek, nem érünk ki a szélére. Kolumbusz matrózai még attól féltek, hogyha kiérnek így a világ szélére, ott ez lefolyik az óceán a semmibe. És akkor magával ragadja a hajót. Ezt csodálatosan megcsinálták, nemrég láttam valami karib-tengeri kalóz filmet, ahogy lefolyt a hajó világ végén. Csak ezt ott bonyolították, mert alul visszafolyt, és a korong alsó részen mentek tovább, szóval ott bonyolultabb geometriát tételeztek fel. De mindesetre a gömb nem ilyen. Tehát véges, de határtalan. Na most ennek analógiájára kell elképzelni a megfelelő háromdimenziós hipergömb teret. Mondom, kell elképzelni, de hát nem tudjuk elképzelni. Mi a háromdimenziós térhez és az abba beágyazott felületekhez szocializálódtunk. Hát mondjam, macskákat simogattak, meg sündisznókat téptek szét őseink, tehát nem négydimenziós alakzatokkal foglalkoztak. Ezért az idegrendszerünk az nincs beállítva a négy dimenzióra. Hiába mondom, hogy ennek analógiát kell elképzelni. Természetesen nem várhatjuk azt, hogyha elég sokáig mondják az iskolákban, meg az ilyen előadásokon, akkor 500 év múlva már mindenkiben kialakul a négydimenziós képzelőerő. Ezt úgy elképzelhetnénk, de nem. Az emberiség nem így döntött, hanem elhatározta, hogy egy kollektív érzékszervet fejleszt ki. Egyénileg az ember idegrendszerét nem fogja a négydimenziós téridőhöz hozzáalakítani, hanem egy kollektív érzékszervet alakít ki, amit együttesen működtetünk, és úgy hívjuk, hogy matematika meg természettudomány. Bár az egyes idegsejtek sem tudnak gondolkodni, de az egész rendszer mégis képes fölfogni bizonyos dolgokat, az emberiség egésze kifejlesztette azt az eszközrendszert, amellyel fel tudja fogni az egyéni idegrendszer által fel nem fogható, vagy el nem képzelhető dolgokat, tudja kezelni, mitől tudja manipulálni. A manipulálás most már szószoros értelmében ott tart, hogy a GPS műholdak nem működ, és az eszközök nem működnének, hogyha nem használnak az általános relativitás elméletet. Tehát ahhoz, hogy az ember itt a autópálya szemközti sávjába tévedjen be, ahhoz a műszerbe be van programozva az általános relativitás elmélet. Tehát a szószoros értelemben a köznapi életben használjuk ezt a négydimenziós geometriát, anélkül, hogy a GPS eszköz kezelő használója maga tudná ezt, ugyanúgy a tévé működését sem kell ismerni ahhoz, hogy megnyomjuk a gombot és megnézzük a dallast. Tehát hasonló módon az emberiség kollektív módon fogja föl ezt a sokdimenziós geometriát. Tehát amikor azt mondom, hogy próbáljuk ugyanezt a gömböt elképzelni egy dimenzióval följebb, akkor csak analógiákkal tudok élni, de én se gondolom komolyan, hogy most akkor önök elképzelik a négydimenziós hipergömböt. Húzz egy kicsit vissza. Vissza. Tehát ugye ez volt a gömbnek az alapja, hogy véges, de határtalan. És ezek a pöttyök, ezek egyenletesen vannak elosztva. Nyilván nem ezt a 20 gömböt, 20 pöttyöt kell rátenni, hanem sok milliót, és akkor egyenletesen be van pöttyönző a gömb ezekkel a hálószemekkel, tehát galaxisokkal. És akárhol nézem, mindenhol ugyanolyan. Mindenhol egyformán görből, akármelyik pontjára érek oda, mindenhol ezt látom magam körül, hogy ilyen a világ. Mert ennek a modellnek ezt a néhány jó tulajdonságát tette át Einstein a háromdimenziós térre. Tehát ez egy olyan háromdimenziós tér, ami véges, de határtalan. Akármerre megyek, sose érek vissza ebben a sose érek el a szélére, nem tudom lelógatni a lábamat a világ legszélső kockájáról a semmibe. Hanem mi lesz benne? Megyek, és visszaérek hátulra, mint ahogy a gömböt is körül tudom járni. Erre megyek, és egyszer csak hátulról visszaérkezem. Lehet, hogy sokáig tart, egy milliárd évig, de hát az már az én egyéni problémám, hogy ilyen lassan mozgom. a geometriát ez nem befolyásolja. És ugyanígy ebben a világban egyenletesen van elosztva véges sok anyag. Tehát mondjuk véges sok galaxis, mondjuk 20 millió galaxis tölti be nagyjából egyenletesen, és ezeket a fizikai erők az általános taszítás és az általános vonzás egyensúlyban tartja. Az egészben, hogyha összeszámoljuk, akkor véges sok anyag van. Az összes anyagmennyiség meg lehet számolni. Eddington meg is számolta, hogy hány proton van egy ilyen világban. Az eredmény osztható volt 137-tel. Ekkora szám volt. 18. a nagyságrend jött ki, ami nagyjából stimmel. Ma is körülbelül ennyinek gondoljuk a belátható világegyetem részecskéinek a számát. Csak azért annyira pontosan nem tudjuk megszámolni, hogy osztható-e vagy nem osztható 137-tel. Jó, tehát egy véges anyagmennyiség egyenletesen van elosztva. Ez lenne tehát az Einstein-féle világ. Vigyázat, ez nem az input volt, hogy ő egy ilyen világot akar. Szerette volna, hogy ez jöjjön ki, de azért becsületesebb volt. Nem azt mondta, hogy akkor tegyük bele, ami neki kell jönni, hanem az egyenletébe mondta, hogy hát akkor tegyünk bele egy kis matematikai különbséget. És utána megoldott az egyeteket, kijött, és látta, hogy ez jó. Rosszul láttál, de hát Istenem, ugye ez is ugyanúgy instabil, mint a megfelelő newtoni verzió. Hogyha egyik helyen elkezd sűrűsödni, akkor ott összejön, másik helyen meg szét spriccel, de első pillanatra teljesíti a Bruno-féle világképnek a követelményeit. Mindenhol egyforma, és nincs ellentmondásban a fizikával. Ugye Bruno és Newton óta 300 éven át ellentmondás volt. 1915-16-ban megszűnt az ellentmondás. Az éppen aktuális frontban levő fizika és a csillagászati elképzelések végre békésen megpihentek egymás mellett, és nem mondtak egymásnak ellent. Rendben? Ez volt a kegyelem pillanata. Na, ennek a világnak nincs vége, tehát nincs ilyen széle. Tehát akármeddig nézek egy távcsőre a galaxis mögött ott kukucskál a következő galaxis, akár csak egy végtelen világba, de ha elég jól messzire nézek, akkor esetleg magamat látom, húzzuk föl. Ugye, sőt, azt látja az ember egy ilyen gömbnél, hogy ha különböző irányokban néz, akkor ezek a nézések valahol egy távoli pontban találkoznak. Tehát van egy ilyen ellenpólus, mondjuk az, mint az északi sarnak a déli sarnak, onnan akármilyen irányban érkező fényjeleket én itt meglátom. Tehát ha elég ügyes vagyok, akkor látok egy olyan galaxist, ami erre is, meg arra is, meg amarra is ott van, és ugyanaz a galaxis. Hogyha mindegyikre rá lenne írva egy rendszám, akkor nagyon egyszerűen lehetne őket azonosítani. Sajnos nincs, ezért bonyolultabb az eljárás, mit kell csinálni, csillagászok tudják, hát a rendszámot azt nem leolvasni kell, hanem spektroszkóppal kell meghatározni. Minden galaxis kisugározza a fényét, és az jellegzetes, meg kell nézni, hogy tényleg ugyanaz a galaxis. Ugyanakkor a méret, ugyanolyan néz ki a tömege, alakja, stb., és ugyanaz a spektrum. Ha nem ugyanaz, akkor az két hasonló galaxis, de nem azonos. Na most, ha még egy kicsit messzebbre látom, nézzünk, akkor ugye a távcsővel messzire látom az ellenlábast, és amögött meg ott látom magamat, mert a fény körbe járja ezt a gömböt. Még egy kicsit odébb, megint ott az ellenlábas, azon túl megint én vagyok ott. Persze egy kicsit valahogy vigyáznék, hogy a hátam ne takarjon a következőt, de hát ugye már az ember látott, amikor párhuzamos tükröknél így próbál kukucskálni, és a harmadik mögében nem lát be, de azért tudja, hogy ott van még a végtelen sok tükörképe. Valahogy úgy kell ezt elképzelni. Az egészet egy kicsit bonyolítja az, hogyha túl nagy ez a világ, és amíg a fény körbejárja, az mondjuk 1 millió év, akkor nekem 1 millió évig kell így átcsorogni, hogy meglássam a hátamat, mert meg kell várni, amíg a fény körbe, és hát ha megvonom és elmegyek, és akkor pont nem látom meg. De hogyha tudom előre pontosan, hogy mekkora vagyok, akkor el is mehetek kajálni, aztán visszajövök, és akkor teszem oda a távcsőmet, és megnézem. De hogyha nincs 1 millió évem, hát akkor pech. Sőt, még az is előfordulhat, hogy nem fogom megismerni magamat, mert 1 millió év alatt annyira megváltozom, hogy mondjuk, ha nem is magamat nézem, de a galaxisomat, hogy 1 millió évvel ezelőtt a galaxisom nagyon másképp nézett ki. És vagy mondjuk egy Isten, akkor a világ, hogy 1 milliárd évig tart, amíg körbejárja a fénysugár, akkor a galaxisnek az 1 milliárd évvel ezelőtti állapotában talán még a spektruma is más volt. Rendszámot cseréltek, stb. Szóval akkor már nem ismerni fel, hogy ő az. Éppen ezért egy ilyen azonosításhoz mindenféle modell kell. Hasonló jellegű probléma van, csak sokkal egyszerűbben megoldható, amikor gravitációs lencse hatással vizsgál az ember távoli objektumokat, hogy itt egy gravitációs lencse, a mögötte levő objektumra jön a fény innen is, jön meg onnan is, és akkor én itt két példányban látom ugyanazt az objektumot az égen, kicsit különböznek, kicsit torzak, de nagyon hasonlítanak. spektrumok, stb. Egyforma. Egy idő után azt mondják a csillagászok, hogy ez ugyanaz az objektum két példája, mint amikor az ember bandzsán nézés kettőt lát. Ha szerencsénk van, akkor még az is előfordulhat, hogy az egyik irányba jövő fénysugárzás kicsit hamarabb ér, mint a másik. Az elég nagy távolságról akár egy évnyi különbség is lehet az innen meg az onnan beérkező fénysugár között. Tessék elképzelni, hogy egy ilyen galaxisban felfedezünk egy szupernovát, már éppen fölrobban. És akkor azt mondjuk, hogy hoppá, lemaradtunk az első pillanatról, nem baj, a tévében holnap jön az ismétlés. És akkor ránézünk a másik példányra is várjuk, és akkor ott az első pillanattól elkapjuk annak a szupernova robbanásnak. Ugye nemrég történt az, hogy tényleg valaki egészen másokból, de véletlenül elkaptak. Mostanáig erre vágytak a szupernovások. Az első pillanattól lássák egy szupernovának a fejlődését, mert mindig csak akkor vették észre, amikor már jó fényes volt. Ha én ezt tegnap tudtam volna, hogy most fog robbanni, akkor odanéztem volna. Hát most véletlenül valaki éppen odanézett, és ott az orra előtt robban, tehát vannak felvételek, de ez véletlen. Egy ilyennél akkor ezt szisztematikusan meg lehetne csinálni, nézegetjük. Na most ott az egy-két nap vagy egy-két év különbség a két kép között, az nem okoz olyan óriási különbséget a galaxisnak a két képében. Itt viszont, hogy ugyanannak az objektumnak a 1 milliárd, vagy nem tudom mennyi évvel azelőtti példányát, vagy még 1 milliárd évvel azelőtti a következő példány, ezeket nehéz felismerni. Jó. Hát mi van akkor, ha nincs ennyi időm, és nem tudom felismerni a távoli objektumokat, hogy lehet felismerni egy ilyen jellegű geometriát? Galaxis statisztikával húzzuk följebb akkor. Képzeljük el a következőt. Ugye az alapmodellünk, hogy a galaxisok egyenletesen betöltik a teret. Ott ülök én a világ közepén, persze, rajzolok magam körül egy gömböt, egy adott vastagság, egy adott nem túl vastag gömb héjat, és megnézem a különböző galaxisokat, mindegyikről megmérem, persze előbb megkérem a csillagászokat, hogy legyenek szívesek most már végre valami pontos távolságmérést kidolgozni, hogy eléggé pontosan meg tudjam mondani, hogy milyen messze vannak a galaxisok. Megcsinálták, de nem a csillagászok, hanem a fizikusok. Na, tehát most már van ilyen statisztika, tehát elég megbízható távolság becslések vannak. Hát fölveszünk egy olyan gömböt, ami erre egy sugarú, és megnézzük, hogy akkor egy ilyen delta R vastagságú gömbhéjban hány darab objektumot látok. Hát ugye meg kell mondani ennek a valaminek a térfogatát. Az durván úgy néz ki, mint a gömb felszíne, 4 pixel R-négyzet, szor a vastagsága, ennyi a térfogat, és meg kell szorozni a sűrűséggel. Hát annyi darab galaxist látok ebben a távolságban levő héjban. Hogyha most veszek egy R2 sugarú gömböt, és ugyanolyan vastagságot, akkor a képletben csak ide R2-t kell írni, ennyi az N2. Láthatóan a észlelt objektumok arányos a távolság négyzetével. Hát akkor csinálni kell statisztikát, fölvenni több százmillió galaxist, és mindegyikre megmondani, milyen messze van, és utána a statisztikában ő előzi. Például a gyök N-et le kell rajzolni a sugár függvényében, és akkor egy egyenes kell kapni. Az egyenes meredekségét megmondja, az megmondja ezt a sűrűséget. Jó, tehát ennek a négyzetgyöke az arányos az R-rel. Mi van, ha nem ilyen a helyzet, hogyha a világ ilyen gömbölyű? Akkor egy adott távolságban az ember rajzol egy ilyen kis karikát, hogyha egy nagyobb távolságban rajzol egy ilyen körgyűrűt, itt a gömbfelszínen, akkor ennek már ennek a kerülete, az ugye már nem akkora, ugye ez itt a sugár itt kunkorodik a gömbfelszínen, és ennek a kerülete már nem píszerese az átmérőnek, tehát nem 2 pixel ennyi, hanem annál kisebb. Most akkor ezt térben kell nem elképzelni, nem kiszámolni, az a lényeg, hogy kevesebb galaxis lesz az adott távolságban, mint gondolnánk. Sőt, hogyha nagyon messzire nézünk, már túlnézünk itt a gömbnek az egyenlítőjén, akkor ezek a körök elkezdenek zsugorodni, és akkor elérünk az ellenlábas póluszhoz, akkor már nullára fognak zsugorodni. Tehát, hogyha a gyök N-et lerajzolom az R függvényében, akkor ahelyett, hogy az egyenest kapnám, ahelyett ilyen csökkenő görbét kapok, eléri a maximumát, amikor épp az egyenlítőhöz érek, tehát a fél távra. Itt a maximum, de az kisebb, mint hogyha egyenesen ment volna tovább. Utána elkezd csökkenni, és az ellenlábasnál eltűnik. Még hogyha túl messze van az ellenlábas, és nem fogom látni pontosan, tehát olyan messzire már nem tudok számolni, akkor is ennyit talán észre lehet belőle venni, hogy az egyeneshez képest a görbe eltér. Tehát valami ilyesmit várhatunk, hogyha csak a görbének az elejét észleli az ember, akkor az egyeneshez képest egy kicsit eltér. Hát ezt megcsinálták. Mit kaptak? Az egyenes, itt vannak a pontok valahogy, így egyenletesen be van mákozva az egész. Miért? Mert nem pontos a távolságmérés. ez a legegyszerűbb kozmológiai modell, tehát ez az Einstein-féle ilyen statikus világ, azóta már nagyon sok másféle táguló meg egyéb modellek vannak, és az a tipikus, hogy mindegyikből ki lehet számolni ilyen galaxis statisztika, meg egyéb görbéket, azok mind úgy indulnak, hogy így együtt mennek, aztán később szétágaznak. De ott, ahol együtt mennek, ott még viszonylag pontosan rajta vannak a mérési pontok. Ahol meg szétágaznak, akkor meg szórnak a mérési pontok, és nem lehet eldönteni, hogy melyik görbére illeszkednek rá. Mit kell csinálni? Sok-sok pénzt kell kérni, csiszolni a tükröket, meg újabb és finomabb módszereket kidolgozni, egyre pontosabb méréseket végezni, hogy ráilleszkedjenek ezekre a görbékre. Most ugye a legújabb felfedezés a 90-es évek végéről az, hogy az univerzum gyorsulva tágul. Na de mennyire gyorsulva, és hogy melyik modell írja le? Ott hasonló jellegű játék van. Egy csomó modell dolgozta ki a gyorsulásnak a leírására. Megint olyan az ábránk, hogy együtt elindulnak a görbék, aztán szétmennek, és a mérési pontok nem elég megbízhatók össze-vissza mérésébe miatt az egész le van szórva. Múlt héten láttam egy előadáson egy ilyen görbét, hogy egy modellt már kiszűrtek, az már biztos nem jó, és a másik négy az még szóba jöhet. Tehát a mérési pontok azt még megengedik. Majd, hogyha finomabbak lesznek a mérések, és kisebbek a hibahatárok, akkor majd esetleg rá fognak illeszkedni az egyik görbére, de az még odébb van. Tehát ez egy nagyon jó ötlet. Minden esetre nem lehet, tehát akkor nem lehetett főleg eldönteni az akkori mérésekkel, de még a jóval későbbi mérésekkel se lehetett pontosan eldönteni, de elvileg ez a geometriai mérés az alkalmas erre. Na magáról az Einstein világról ugye azt kell tudni, hogy akárcsak a newtoni elődje instabil, tehát ha valahol véletlenül egy kis sűrűsödés jön létre, akkor a gravitáció összehúz, tehát még jobban összehúzza ezeket, ahol meg ritkább, ott akkor viszont a tágító hatás érvényesül, és akkor ez a rész összemegy, az a rész kitágul, egész instabil és kész. Ez fizikailag nem volt jó modell. Ezt a lambdát, ezt azért tette bele Einstein, mert azt akarta, hogy ilyen jöjjön ki belőle, egy statikus világ. Megérezte, hogy ezt kell betenni, csak éppen a stabilitását nem vizsgálta meg. Ennek a további sorsáról majd még lesz szó. Csak azt tessék most akkor végig gondolni még, hogy ez még csak a gravitáció, meg geometria, meg statisztika. De hát van más is a világban. Például mechanikai törvények. Hogy viselkednek itt például egy ilyen világban a golyók, vagy a fényhullámok? Az egyéb fizikai törvényeket is meg kell nézni, hogyha maga a tér az nem a szokásos Newton idejében elképzelt végtelen euklideszi tér, hanem például egy ilyen Einstein-féle zárt világ. Azt még az ember valahogy ki tudja dumálni, hogy a magára hagyott test megy egyenesen. Hát mi lesz az egyenesnek a megfelelő a gömbön? A főkör. Szépen így kanyarodik. Nem tér le jobbra, nem tér le balra. Például a földgömbön egy szélességi kör az már nem a legegyenesebb vonal, ott a kunkorodni kell, kanyarodni kell. Ezt például a hajósok nagyon jól tudják, pontosabban a repülősök tudják. Amikor Amerikából Európába repülnek, akkor mondjuk ugyanazon a szélességi körön, akkor nem a szélességi kör mentén repülnek végig, hanem megrajzolják a főkört. És a főkör az északi sarkon átmegy. Tehát annak idején milyen nagy kunsz volt elmenni az északi sarka, most meg naponta több ezer ember repül el fölötte, le se néz, mert alszik. Jó? Tehát ott mennek, mert arra megy a főkör, ilyen a téridő geometriája. Jó? A gömbön tehát az ember úgy elképzelni, hogy a legegyenesebb mozgás az a főkör, hát akkor ebben a négydimenziós, vagy most ebben a háromdimenziós gömbbe zárt világban, és valamilyen értelemben ennek a főköre az egyenesek. Biztos ennek mentén terjednek a fénysugarak is. A helyi fizika kicsibe, az meg ugye olyan, mint a Földön a Baromfi udvarnak a térképe, hát ahhoz nem kell a gömbi geometriát használni, ott jól működik a helyi fizika. Az izgalmas az, hogy vannak olyan fizikai törvények, például milyenek vannak, hát olyanok, amik két mennyiség arányosságát írják le. U egyenlő L szerint mindenki tanulta, az nyilván egy ilyenben is érvényes. Az, hogy mennyi az üvegtörés mutatója, az sem nagyon fog változni, Newton törvény se. Vannak olyanok viszont, amik átírhatók úgynevezett integrális alakba. Tehát valamiféle nagy dolgokra vonatkozó összefüggésekre át lehet írni a fizikai törvényeket. A legtöbb fizikai törvény az differenciál egyenletté írható. Az mit is jelent? Egy adott mennyiségnek az időbeli változásának a sebességét adja meg a mennyiségek függvényében. Ismerem mondjuk az elektromos meg a mágneses térnek a pillanatnyi konfigurációját, hogy a tér egyik pontjában ennyi az elektromos, annyi a mágneses tér, így állnak a E meg B vektorok, és akkor ebből a megszeregyeltek megmondják, hogy ez hogy fog változni. Hogy a következő pillanatban milyen lesz. Tehát ilyen differenciális, pici lépésekben megmondják a változás trendjét. Rendben van, ezek a pici lépések. A pici lépések azok a tér és idő apró helyi eseményeire vonatkoznak. De pont a megszeregyeltek olyanok, hogy némelyik átfogalmazható integrált értelé. Például az a nagy állítás, az együnk egy tetszőleges térfogatot, és nézzük meg, hogy jönnek, hány erővonal jön ki belőle. És azt mondja egyik törvénye, hogy az kijövő erővonalak száma arányos a benne levő töltésekkel. Ez ugyanaz, mint amit másképp is meg lehet fogalmazni, de a Gauss tétel az így mondja meg. Tehát akkor ilyen nagy tartományokra is el lehet mondani. Senkinek nem merült föl az a kérdés, hogy mi az, hogy ennek a zárt térfogatnak melyik a belseje. Talán ismerik azt a sztorit, azokat a sztorikot, hogy hogy kell oroszlánt fogni. Hogy fog oroszlánt a matematikus, felezi a sivatagot addig, amíg elég kicsi lesz, hogy akkor már átteheti a ketrecet, és benne van az oroszlán, stb. Hogy fog oroszlánt a relativitás elméleti szakember beül a ketrecbe, és azt mondja, hogy az relatív, hogy melyik a külseje, meg melyik a belseje, tehát az oroszlán szerintem benne van. Nyilván egy euklideszi geometriában ez nem így van, de tessék most egy ilyen zárt gömböt elképzelni. Most megint csak felületre kell, a felületen el tudjuk képzelni. Tehát egy adott pontot akkor körülveszünk egy körrel, és megnézzük, hogy a körön átkimenő erővonalak mennyi. De ha a gömbfelületen vesszük körül a pontot egy körrel, akkor most ez a belsejében van, vagy a külsejében? Hogyha az egyenlítő a kör, akkor melyik annak a külseje, melyik annak a belseje? A két fél kör egyforma. De még hogyha kisebbre is vesszük a kört, a körről nézve ez is egy zárt rész, meg az is egy zárt rész. Melyik a belseje? Akkor most képzeljük el, megnézzük az erővonalak. Hát itt volt egy töltés, kimennek az erővonalak. És hova mennek? Mennek, és Istenem, mit csináljak? Hát az erővonalaknak a negatív töltésbe kéne befutni. Szokásos euklideszi térben mit csinálnak az erővonalak? Elindulnak a pozitív töltésből, és vagy befutnak egy negatív töltésbe, vagy elmennek a végtelenbe. De ha nincs se negatív töltés, se végtelen, akkor mit csináljanak? El lehet képzelni? Tehát elindulnak az erővonalak, és akkor hoppá, hogy menjenek tovább, mit csináljanak? Hogyha már két töltés van, egy pozitív meg egy negatív töltés, akkor már nyilván innen elindulnak, oda beérkeznek, és akkor mondhatom azt, hogy egy ilyen zárt görbe, az ketté vágja a felületet, egyikből kijönnek az erővonalak, másikba bemennek, hogyha innen nézem, akkor belül a pozitívok vannak, és onnan kimennek, ha onnan nézem, belül a negatívok vannak, és bemennek. Ez oké. Okay. De mi van, ha csak egy pozitív töltésem van? Érdekes módon a könyvekben erről sok matematikai hibás állítás van. Például azt olvastam, nem is olyan régen megjelent relativitás elmélet könyvekbe, hogy egy ilyen Einstein-féle zárt világban egy lehetőség van, hogy az össztöltés nulla. Tehát ugyanannyi pozitív meg negatív töltés van, mert az erővonalaknak el kell indulni, be kell fejeződni valahol. És akkor megoldottuk ezt a problémát. És egy csomó másik mennyiségre is azt mondja hasonló analógiával, hogy összege csak nulla lehet, mert különben nem lehet elhelyezni valahogy egy ilyen zárt világban. Tehát az az érdekes, hogy így egy ilyen világnak a globális geometriája valahogy nagyon beleszól a fizika másságaiba. Egy ilyen világban elvileg nem lehet elképzelni, akkor azt mondja az ember, olyan töltés-elosztást, hogy van egy nagy pozitív töltés, felhő és rossz, más nincs. Kiderült, hogy ez matematikailag hibás. Fizikusoknak nem tanítják a görbült terek differenciál geometriájában a differenciáltak megoldását, mert nem azt tanítják, hanem egyszerűt. Az ember utána nyálaz, kiderül, hogy van a matematikában ám egy tétel, ami az ilyen, hogy egy kompakt sokaságokon vonatkozó differenciáltak, szóval sokat kell lapozni, amíg az ember megtalálja matek könyvekben, vagy megfelelő matematikust kell megkérdezni, hogy aki tudja, hogy hova kell lapozni, hogy mit mond a matematika az ilyenekről. És kiderül, hogy ekkor valahogy úgy kell elképzelni a megoldást, hogy mennek az erővonalak, és fokozatosan elenyésznek, mint a namíbiai sivatagban a folyó. Talán látták már a megfelelő filmekben, hogy megy, hogy az esős évszakban megszületnek a nagy folyók, mennek, és fokozatosan kisebb ágakra oszlanak, és úgy elfogynak. Aztán végül már nem folynak tovább. Tehát mondjuk a víz megmaradás tétele azt mondta, hogy közben elpárolgtak a vízcseppek, de valahogy a folyó megmaradás törvénye az nem érvényes. Tehát megy, és úgy elfogy. Az erővonalak is mennek, és elfogynak. Mégpedig az elfogyás mértékét azt mondja, hogy úgy lehetne elképzelni, minthogyha egy negatív töltés egyenletesen el lenne osztva azon a gömbfelületen. Az a gömbfelület minden pontja ilyen nyelőként viselkedik, egy pici részét megeszi az erővonalaknak, és mire az erővonalak, akik innen elindultak, éppen átérnének a túlvégre, addigra teljesen elfogynak. Na most, hogy az erővonal az nem létezik. Az Faraday találta ki, ahogy a elektromos erőtérrel kapcsolatos fogalmakat szemléltesse. Tehát ő úgy képzelte tényleg, mintha ilyen gumiszálak lógnának ki a töltésből, és a töltéseket így egyszerűen össze akarják húzni a gumiszál, meg volt hajítva, akkor ki akar egyenesedni, ha meghúztuk, akkor összehúzódik, és ezzel írta le az elektromos kölcsönhatásokat. De a valóságban nincsenek gumiszálak, már csak például azért is, mert azt mondja, hogy a kimenő vonalak száma arányos ezzel azzal, de mi vagy, ha az jönnék, hogy 5,2 erővonalnak kell kimenni. Nyilván nem számozhatom meg, hogy hány darab vonal, és azt se tudom úgy elképzelni, hogy a erővonalak ugye egyre vékonyabbak, vagy egyre kevesebbek lesznek, de matematikailag ezt pontosan le lehet írni. És az az érdekesség, hogy az ilyen zárt objektumok, tehát a véges, de határtalan objektumoknak a matematikájában már rég megvolt erre a fizikai kérdés a megoldás, hogy a terek úgy elenyésznek szépen, és akkor nincs probléma azzal, hogy mi vagy, ha elérkezünk a másik részre. Tehát le tudjuk írni matematikailag azt is, hogyha csak pozitív töltések vannak egy ilyen világban, hogy mi történik az erőterükkel, mindenesetre kicsit másképp viselkedik, mint egy végtelen világban. Például az 1/R négyzetes törvény nem igaz. Egyrészt azért, mert ugye az előbb már láttuk a geometriában, hogy ott a galaxis számlálásnál is. Ugye az 1/R négyzet az például azt akarta mondani, hogy az erővonalak mennek és nem fogynak, akkor egyre nagyobb felületen osztanak el, a felületnek a nagysága 4π/R négyzet, ezért jön be az, hogy R négyzettel kell osztani. Hát a gömbön másképp, más ütemben változik, és amiatt is. De hogyha ráadásul még fogynak az erővonalak, akkor még bejön valami extra képlet. Tehát matematikailag egy kicsit más a nagy távolságon, például más az elektromosságnak a törvénye. Ezt esetleg ki lehet mérni. Hogyha nagyobb testek között finoman pontosan megmérjük az elektromos hatásokat, akkor esetleg ki lehet mérni ilyen különbségeket. Vagy ugyanezt mágnességgel, akkor még cifrábbak a törvények. Na aztán még mit lehet elképzelni? Hol jelenik meg még az R négyzet? Hát például a fénysugarak terjedésénél. Elindul egy pontból a fénysugár, megy körbe, nem sugár, hanem mondjuk világít a csillag. És akkor terjed az energia, és egyre nagyobb gömbfelületen oszlik el, annak a gömbfelületnek megint csak R négyzettel nő a felület. Ha R távolságban vagyunk, akkor R négyzet. Ha a tér nem euklideszi, hanem ilyen gömbszerű, mint ahogy megint a lerőbb lapoz visszahozza, ott, ahol az az ábra, hogyha ennek mentén megyünk, akkor az a kerület az nem a szokásos módon csökken, hanem más ütemben. Ezért ilyenkor nem az R négyzetes törvény, hanem valami másfajta érvényes. Tehát a fénye, egy távoli galaxisnak a fénye az nem egy per R négyzettel csökken, hanem más ütemben. Esetleg akkor ebből ki lehet mérni, meg kell nézni a távoli objektumokat. Mit kell tenni? Hát a távolba standard gyertyákat kellett tenni, amikről tudom, hogy milyen fényesek, és akkor megmérem itt a fényességüket, megmérem a távolságukat, ez persze mind külön-külön nehéz azt tudni, hogy a standard, megmérni a távolságát, és aztán megmérni a látszólagos fényességet, és a 1/R négyzetes törvénytől való eltérést esetleg ki tudjuk mérni. De most már vannak standard gyertyák, tudjuk, hogy ezek a bizonyos szupernovák, a bizonyos típusú szupernovák azok, amikor robbannak, akkor mindig egyformák. Pontosabban nem teljesen egyformák, de át lehet őket kalibrálni, hogy teljesen egyformák legyenek. Szóval, mint hogyha az ember vesz 60-as izzót, de az egyik gyár meg a másik gyár, stb., akkor egy szorzótényezővel át lehet őket számolni, hogy 60-as ez is, az is, és akkor 1,1 fényesebb az egyik, mint a másik. Ezt megcsinálták a csillagászok, tehát tudjuk, hogy bizonyos objektum, amikor robban milyen fényes volt. Ha tudom, hogy milyen messze van, akkor tudom, hogy milyen fényesnek kellene lenni, hogyha elküldeszi a geometria. De hogyha nem annyit mérek, akkor abból lehet következtetni rá, hogy mennyire más a geometria. Ha különböző távolságokra ezt megmérem, akkor akkor pontosan ki tudok mérni egy ilyen görbét, és akkor esetleg ki tudom ezt okoskodni. Ezt is javasolták többen, hogy csináljunk ilyen típusú méréseket. Miben különbözik ez az előbbi ötlettől? Az erővonalak azok nem fizikai objektumok, az csak egy szemléltetés, és az erővonalas probléma az egy statikus, elektrostatikus feladat. Ott nincs benne időbeli terjedés. Még hogyha itt felrobban egy csillag, mondjuk volt egy szupernova robbanás, annak tényleg így gömbszerűen terjed szét a fénye. Tessék megint elképzelni, hogy abban a pontban, ott a gömbnek ebben a pontjában itt egy robbanás van, és akkor ezek a fényhullám frontok, ahogy itt terjednek szanaszét, mennek széjjel. Akkor még akár azt is el lehet képzelni, hogy az ellenlábas pontban találkoznak, és úgy összegyűlnek, összefókuszálódnak a fénysugarak, és ott esetleg egy újabb fölmelegedést okoznak, minden irányba oda mentek, egyszerre érnek oda a fénysugarak, ilyesmi is elképzelhető lenne. Tehát itt nem mondhatom azt, hogy közben elnyelődik, mint az erővonalak, egyszerűen más a matematikája. Tehát az 1/R négyzet megjelenik a Coulomb törvényben, meg megjelenik a fényterjedésben, de mivel más a fizikája, ezért ami az euklidészi geometriában egyforma volt, az például egy ilyen geometriában két különböző matekkal fog megjelenni, elválnak ezek a tulajdonságok, nem egyformán fognak viselkedni az erővonalak meg a fénysugarak. Ennek mind utána lehet számolni, és különböző modelleket alkotni. Sajnos ezt az egészet elrontja az a hipotézisünk, hogy a világegyetem az homogén, hogy mindenhol egyforma. Tehát ha például arra gondolunk, hogy hát miért is gyulladt ki az a csillag? Hát mert fejlődtek a különböző galaxisok, és elérkeztek odáig, hogy meggyulladnak a csillagok. Hát akkor mindenhol egyszerre esteredik, mindenhol egyszerre gyújtják fel a lámpákat. Akkor nincs egy pont, hogy akkor innen elindul szanaszét ez a fény, akkor mindenhol egyszerre bekapcsolják a lámpákat, és akkor az egész együttesen világos. Ennek is utána lehet számolni, de az kevésbé durva, mint amikor egy pontból terjed szét az egész. Egy csomó ilyen számolást végeztek, nem is olyan régen, hanem most azért már egyre több fizikus ismeri a Diff-Geonnak a megfelelő egyenleteit, és akkor már nem csak a józanész meg gömbérzék alapján mondja, hogy hát akkor nem lehet, és akkor ilyenek olyanak kellene, hanem a megfelelő matematikai állításokat is tudja használni. Nagyon nem triviális ez az egész már is. És az egészet persze bonyolítja az, hogy az Einstein-féle statikus univerzum modell nem igaz. Viszont ebből a modellből meg lehetett menteni valamit. Mit? Az, hogy lehetséges ilyen gömbszerű világ. Csak nem állandó. Már mondtam, hogy ha komolyan veszük az Einstein egyenleteket, akkor és komolyan veszük a kozmológiai elvet, akkor a tér az mindenhol egyforma, akkor annak három lehetősége van, vagy ez a gömbszerű, vagy a sík, vagy a Bolyai-Lobachevsky-féle hiperbolikus, azt nehéz lerajzolni, de gondoljuk mindig erre a gömbölyűre. Ez akkor is lehetséges, hogyha nem statikus a világ. Csak akkor úgy kell elképzelni, hogy a gömbsugara változna. Különböző ütemben változhat a gömbsugara, és azt az anyag tulajdonságai szabják meg. És ekkor viszont például már sokkal bonyolultabb az az ábra, ahol látom a saját hátamat. Mert miközben a fény jött egyik pontból a másikba, és mondjuk meg akarta kerülni a gömböt fölfújták. Előfordulhat, hogy a gömböt lassan fújják föl, és a fény meg tudja kerülni, de tovább tart neki, mint gondoltam. És előfordulhat, hogy olyan gyorsan fújják föl a gömböt, hogy a fény nem tudja megkerülni. Gyorsabban fújják föl, mint ahogy a fény körbeérne. A Friedman-féle kozmológiában az jött ki, hogy ha az ősrobbanás pillanatában elindul egy fény, akkor mire körbeér, addigra éppen véget ér a világ. Szóval senki sem láthatja meg így a saját hátát. Mit kell csinálni? El kell menni egy fekete lyuk mellé, mert a világban helyileg lehetnek ilyen helyek, ahol körbejár a fény, és akkor ott meg, de tükörrel is meg lehet nézni a saját hátunkat. Jó? Szóval mindesetre globálisan, kozmológiailag azért ez így nem megy a Friedman modellben. Na most jön megint egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor kiszámolták a Friedman modelleket, akkor egy olyan érdekes kapcsolatra hívták fel a figyelmet, és ezt szerintem mindenki megtanulta, és sajnos kiderült, hogy nem igaz a dolog. Ugye itt van a három Friedman-féle lehetséges tágulási görbe. Ugye a világ elkezd tágulni, aztán visszaesik, vagy így kitágul, és itt egy állandó sebességgel tágul, vagy a kettő között van. Ebből van végtelen sok, ebből is van végtelen sok, hogy különböző esetekben esnek vissza, és ez az elválasztó görbe. És azt szokták mondani, hogy ez a modell, ez egybeesik azzal, aminek gömbölyű a térgeometriája, ez az, amiknek sík a térgeometriája, ez meg aminek homorú hiperbolikus a geometriája. Tehát az, ami térben véges, az egyben időben is véges, és a térben végtelenek, időben végtelenek, és milyen szép egysége ez a relativitás elméletben a térnek meg az időnek. Ez benne van egy csomó könyvben. Tény, a Friedman modellekben így van. No de, ma már nem a Friedman modellek dívnak. Ugyanis, amikor Einstein ezt a bizonyos lambdát beleírta az egyenletekbe, tudjuk, hogy akkor ő elkövette a legnagyobb vétségét, mint mondta, hogy ő legnagyobb tudományos tévedése volt ennek a lambdának a beírása az egyenletbe. Hol van? Gondoljuk végig ezt akkor még egyszer logikailag. Nem jött ki a lambda nélküli egyenletből, nem jött ki a statikus világkép, hanem kijött a táguló világ. Beírta a lambdát, kijött a statikus világ. A statikus világ nem igaz, mert felfedezték a galaxisok távolodását. Friedmannak a lambda nélküli egyenletből kijött a táguló világ. Mi nem következik ebből, hogy a lambdás egyenletből nem jön ki a táguló világ. Rendben? De pedig ezt csinálták, hogy hát a lambda nélkül kijön a táguló, és a világ tágul, akkor nincs lambda. És ezért Einstein 29-ben kihúzta az egyenletekből a beírt lambdát. És most a 20. század végén és a 21. század elején derült ki, hogy mégis ott van a lambda. Na most ez azt jelenti, hogy a Friedman modellek hirtelen nem egy paraméteres, hanem két paraméteresek lettek. Bocsánat. Tehát itt vannak ezek a bizonyos tágulási görbék. Mondtam, hogy ebből végtelen sok van. Tehát van egy adat, mondjuk a mostani Hubble állandó, amire lehet jellemezni, hogy milyen gyorsan tágul a világ. Hogyha, vagy valamilyen E paraméter, ha az negatív, akkor ezek valamelyike, ha nulla, akkor ennyi, ha pozitív, akkor ezek valamelyike. Ez egy paraméter. De ha van egy másik paraméter, ez a lambda is, akkor már végtelenszer több modellünk van. Nem egy modellünk van, hanem sok. Nem egyszeresen végtelen, hanem kétszeresen végtelen. Azokat úgy lehet lerajzolni, hogy fölveszek egy ilyen kétdimenziós síkot, lerajzolom, hogy ha a Hubble állandó ennyi, ha a lambda annyi, akkor milyen modellem van. És hát én ezt megcsináltam, és most mindjárt meg is mutatom. Már mutogattam egy párszor, de ez sose árt. Az ember fölvesz egy olyan görbét, pillanat, fölveszünk egy olyan síkot, amire, elnézést, angolul vannak megírva a dolgok, az egyik irányban lényegében Hubble állandó van beírva, másik irányban meg ez a kozmológiai konstans, megfelelő szorzó tényezőkkel. Tehát ennek a síknak minden pontja megfelel egy lehetséges, a jelenlegi fizika, tehát a 1990-es évek vége fizikája által elméletileg megengedett modellnek. Tehát mielőtt a kísérleteket elvégezték, akkor akárhova bökök, kapok egy modellt, ami lehetséges. Utána a kísérletek ebből már kiválasztottak egyet, de mielőtt a méréseket elvégezték, akkor ennek a síknak bármely pontja egyformán lehetséges. A lambda nélküli modellek azok itt vannak, amikor a lambda egyenlő nulla. Ezek a Friedman modellek. Stimmel? Tehát az csak egy adattal megadható, ezzel a mondjuk ez a kis h-val megadható elmélet sokaság volt, és viszont ha beengedem a lambdát, akkor végtelen sok lehetőségem van, és akkor úgy képzelhetjük, hogy akkor a angyalok odavitték az Úristen erő a tervező asztalra, hogy hát mester, itt vannak a lehetőségek, bökjél, és akkor bökött. És akkor ez a világ paraméterei, akkor ezt csináljátok. Jó? Tehát az ember kiválasztja, hogy az Úristen kiválasztja, hogy miféle paraméterekkel gyártsak a világot, Isten tervez, és az angyalok végzik. Na, kiderül, hogy eme modellek között sok különböző van. Például vannak ilyenek, amiknek a térbeli geometriája zárt, vannak olyanok, amiknek síkbeli, és vannak, amiknek hiperbolikus. És ezeket ez az egyenes választja el. Amik rajta vannak a piros egyenesen, azok pont a sík geometriájúak, tehát a téridő görbül, de azon belül a tér sík, csak tágul. Amik fölötte vannak, azok mind zárt gömbölyű geometriájúak, ezek pedig a hiperbolikusak. És most tessék észrevenni, hogy ha csak erre az egyenesre nézzük, akkor megkapjuk a Friedman modelleket. A Friedman modellek közül pont ez az egy, amelyik sík geometriájú, ezek a gömbszerűek, és ezek pedig a hiperbolikus geometriájúak. No most, van még... Hiányzik egy görbém, bocsánat. Kéne még egy... Ja, nem itt van rajtam. van ez a görbe, a zöld görbe, az elválasztja azon modelleket, húha, pontosan kéne illeszteni, na jó, összement, nem illik rá, mi történt itt, tágul a papír. Na. Úgy kell elképzelni, ez ezen a ponton is, meg ezen a ponton is. A zöld görbén vannak azok a modellek, amik aszimptotikusan statikusak. Tehát vagy a múltban, vagy a jövőben olyanok, mint az Einstein-féle statikus modell. Tehát el lehet képzelni olyat, ami így elindul, tágul, aztán megáll a tágulásban, és olyan lesz, mint ez az Einstein-féle. Vagy pedig ilyen volt, és onnan indul, és egyre nagyobb tágulásnak indul. Azok, amik statikusak, azok rajta vannak a zöld görbén. Ami itt van pont, tessék nézni, az végig örök életében statikus, mert a Hubble állandója nulla. Ez a Hubble állandó, ez a tágulást leíró paraméter, ha nulla a Hubble állandó, akkor nem. Ez az eredeti Einstein-féle statikus modell, gömbölyű, úgy marad. Ez egy pont a sok közül, ez a lehetséges, de vannak másfélék is. Na és akkor a kék görbe pedig azt mondja, hogy vannak olyan modellek, amelyeknek a tágulása most éppen lassul, vagy most éppen gyorsul. Figyelem, a idő során változhat, tehát egy modell lehet úgy, hogy lassult a tágulás során, aztán megunjon, és onnantól kezdve gyorsulni fog. Tehát, hogy erre fele kunkorodik, aztán abba adja, és így csinál, vagy fordítva is. Ami éppen a jelen pillanatban, ez a jelenlegi Hubble állandó van rajzolva, ami éppen a jelenlegi pillanatban gyorsul, azok itt vannak, amik jelenleg lassulnak, azok itt vannak. Az összes Friedman modell az itt van, az mind lassul. Miért van ez a gyorsulás-lassulás? A lambda az egy általános taszítás. Ha lambda pozitív, akkor taszítás van. Ha lambda nulla, akkor nincs taszítás, akkor a gravitáció fékez. Tágul, mennek szét a galaxisok, és fékezi őket a gravitációs erő. Hát akkor lassul a tágulás. Még ha lambda pozitív, de nem eléggé, akkor még mindig lassul a tágulás. Ha lambda már eléggé pozitív, akkor gyorsul a tágulás. Na itt ugye nem tisztán a lambdáról van szó, hanem a lambdát osztani kell az energiasűrűséggel, ilyesmik vannak itt benne, tehát éppen azért vannak így megállapítva a paraméterek, hogy viszonylag egyszerű görbéket lehessen odarajzolni. És az ember azt mondja, hogy ezek után nézzük meg, hogy melyik esetben hogy fog változni, hogy változnak a tényleges görbék, hogy néznek ki az időfejlődés görbéi. Itt van még egyszer ez az ábra, és akkor ráteszem a lehetséges modelleket. Van ez. Ezt ide kell. Hol van ez, melyik pont? Pillanat. Rá kell igazítani. Ez az. Így kell rá igazítani. Az A pont, az az Einstein-féle statikus világ, erről már volt szó. Tehát ha az idő függvényében lerajzolom az egésznek a méretét, akkor állandó marad. Milyen ez? Statikus, oké. Állandó marad, Hubble állandója nulla, tehát nem változik, és zárt világ. Tehát a pirostól errefele van, tehát egy zárt gömb úgy marad. A Friedman modellek, tényleg ezek deformálódnak, ezek a papírok, a Friedman modellek azok rajta vannak ezen a vízszintes egyenesen. Az, amelyik pont itt van, az annak felel meg, hogy a geometriája sík, pont rajta van a piroson. Ez egy az a Friedman modell egyike. Azok, amik idébb vannak, ott kicsi a Hubble állandó, tehát nem túl gyors a tágulás, akkor a tágulás előbb-utóbb abba adja, és lesz belőle egy nagy recs. Visszafordul. Tehát ezek ugye errefele vannak a pirostól, tehát gömbölyűek. Úgy kell elkezdeni, semmiből fölnőtt a gömb, megnőtt, aztán visszapottyan. Amik viszont errefele vannak, azok végtelenek, hiperbolikusak, és a végtelenségig fognak tágulni. Ezek a korábban ismertek. Na, de hát ez csak egy nagyon kis része a görbék halmazának. Ember rátesz újabb görbéket. Hűha. Kiderül, hogy vannak még további olyan modellek, amik nagy recssel végződnek. Ezeket úgy kell érteni, hogy ez az egész tartomány, ami itt van, tehát a H az nem egy pont, hanem ezt az egész háromszöget képviseli, az I az ennek a vonalnak a pontja, J meg ezeket. Mit is jelent? Hogy vannak olyan modellek, amiknél a, ezt tessék megnézni, vagy mondjuk ezt, ennél a geometria sík, és mégis visszaesik. Tehát eddig azt mondták, hogy ami gömbölyű, az tágul és visszaesik. Ennél a geometria sík, végtelen, tágul, aztán visszaesik. Itt a geometria hiperbolikus, ugye pirostól errefele vagyunk, és mégis tágul és visszaesik. Ezt nehezen bírjuk elképzelni, végtelen, aztán mégis visszaesik egy pontba. Jó? Még az utolsó előtti pillanatban is még végtelen, de az utolsó pillanatban már nulla. Ezt nehezen bírjuk elképzelni, de matematikailag ez jön ki. Tehát megszűnt az a egybeejtés, ami a térben és időben véges modellek, és a térben és időben végtelen modellek, ez csak a Friedman esetben állt fönn, itt előfordulhatnak olyanok, amik időben végesek, de térben végtelenek. Na és akkor vannak még további fajtájúak. Hova kell ezt tenni? Egy pillanat, ez nem jól mutatott az előbb, ezt valahogy így kellett mutatni, és ez lesz ez. Tehát a zöld görbére ráteszek most két pontot, a B-t meg a C-t. Ezek azok, amikre mondtam, hogy aszimptotikusan stabil, tehát elindul egy nagy bummal, tágul, tágul, aztán meg elér egy végleges értéket, és úgy marad. Nőtt, 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 aztán megunja, és úgy marad. És aszimptotikusan olyan lesz, mint az Einstein-féle modell. Ez volt ez. Ez pedig olyan, hogy régen egy Einstein-féle modell volt, és instabil lett, és elkezd fölfúvódni. Ilyen modell is van. Ezek mind ugyanannak az egyenletnek a különböző megoldásai, ugyanannak a modellnek, csak más lambdával. Na akkor itt jönnek még néhány izgalmas. Azok, amik itt vannak fönn a felső ficakban, ezek nagyon furcsák. Ezek nem a ősrobbanással kezdődnek, hanem a végtelenből sűrűsödnek össze, aztán megunják és szétmennek. Figyelem, ez nem azonos azzal, amit szoktak mondani, hogy a periódikusan összemegy, aztán újból és megint, mert nem csinálja periódikusan, ez egyszer. Végtelen hígan teremtették, összehúzódott, aztán nem tetszett neki és kitágul. Ilyen modell van. Miért tágul ki? Mert marha nagy a lambda. És akkor a Hubble lambda meg kicsi volt, a lambda szétszúrja. És ez a többi modell pedig, amiket itt a másik görbe mutat, az pedig a tartománynak számos különböző részében, ezeken a helyeken mind ilyenek vannak, amik azt csinálják, hogy elindul egy nagy bummal, egy ideig tágul, aztán lassul a tágulás, és egyszer csak azt mondja, hogy hoppá, na most már nekiszaladok, és most már gyorsulva tágul. Így megy fölfelé. És ezeken a helyeken mind ilyen modellek vannak. És ezek közül van egy, amit O-val jelöltem, hogy az a whole world, tehát ez a mi világunk a mérések szerint, tehát miután ezeket a számolásokat elvégezték, a mi világunk az pont az O pontban van. Ezt a 1997-2002 közötti különböző kozmológiai mérések három különböző típusú mérésnek a egyesítésével tudták eldönteni, tehát ide rátettük a világot. Milyen ez a világ? Pont rajta van a pirosan, tehát se nem gömbölyű, se nem hiperbolikus, hanem a geometriája, a térgeometriája éppen sík. Elég nagy pontossággal tudjuk állítani, pont sík. Vagy ugye mit is jelent, hogyha gömb, akkor nagyon nagy a sugara, tehát olyan annyira nagy, hogy már majdnem síknak tekinthető a felszín. Hát legalábbis a mérési pontosságon belül. Fölötte van a kék vonalnak, tehát gyorsulva tágul, ezt játsza. És hát nem aszimptotikusan, nincs rajta a zöldön, nem lesz aszimptotikusan stabil. Tehát ez a modell. Érdekes módon Lemaître a 30-as években fölírt egy ilyen modellt egészen más megfontolásokból, azért, mert nem bírta elképzelni, hogy hogy sűrűsödnek össze a galaxisok. Hogy a táguló világban megy szét a világ, akkor miért jönnek össze helybe a galaxisok? Azt mondta, hogy volt a nagy bum, tágul az anyag, aztán megunja, így egyre lassabban tágul, és akkor, amikor majdnem csak úgy átcsorog, akkor helyileg összesűrűsödnek a gázfelhők, és akkor, amikor már az anyag azt mondta, hogy na jó, akkor elég volt, akkor gyorsul, akkor már ezeket az összesűrűsödött gázfelhőket, a galaxisokat fogja szétvinni. Tehát ő nem fizikai modell alapján, de kihozott egy ilyen modellt, és utólag a mérések ezt igazolták. Ez azt jelenti, hogy van lambda, A lambda nem nulla, láthatóan. Le lehet olvasni, hogy mennyi a lambda, és mennyi a habrálandó. Tehát a mérések ide valóban betették ezt a pontot, és abból le lehet olvasni ezeket az értékeket. Majd még lesz róla szó, hogy a lambdát mi úgy értelmezzük, hogy nem egy adott konstans, hanem valamilyen anyag ki, bizonyos sötét energia, erről egy külön előadás lesz. Mindenesetre pillanatnyilag azt mondhatjuk, hogy a zárt világnak, ennek a gömbölyű világnak a fizikája az érdekes, el lehet vele szórakozni, hogy mit csinálnak az erővonalak, meg a fénysugarak. Mindenesetre a valóságban ez nem valósul meg, mert a mi világunk az nem ebben a tartományban van, hanem rajta van ezen a piroson, és ott viszont a tér végtelen. Tehát a véges tér, a végtelen határtalan tér az egy érdekes matematikai modell, de mi éppen nem olyan világban élünk. Tehát a Luffy felszínének a fizikája az egy jó kis matematikai játék, ki is tűztük Ortvai verseire, tehát többen meg is oldották, és volt egy srác, aki külön dolgozatot írt ebből, hogy milyen érdekességek vannak ilyen zárt világegyetemben. De ez a világegyetem, ez nem azonos a mi világegyetemünkkel, éppen lehetne, de hát Isten tudja, milyenek voltak a paraméterek, ez éppen nem a mi világunk. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor nem sokára folytatjuk a másikkal. Folytatjuk még? Mennyi idő van? Jó, akkor folytatjuk.